Műsor ajánlat.
Kalendárium.
Nyári koncertek a Danubia zenekarral, Hámori Máté karmester lesz a vendégünk. Picasso kiállítás Szegeden. Bükki művészeti napok június 19-től. 100 éves a Szentendrei művésztelep és a Tihanyi apátság programjai a múzeumok éjszakáján.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
9 óra múlt 7 perccel, jó napot kívánok, a mai műsort Pirisi Csenge és Messesán György szerkeszti, a hangmester Bényi Csaba, én pedig már mondom is a mai első óra kínálatát. A férfiak átlagosan 6 évvel rövidebb életet élnek, mint a nők. Ennek oka lehet az is, hogy ritkábban járnak megelőző szűrésekre, és a tüneteket is gyakrabban hagyják figyelmen kívül.
A férfiak természetéből adódik, hogy többet próbálnak bírni, és emiatt gyakrabban elhanyagolják magukat, ha nem is szándékosan, de ez szokott lenni.
Mit tehet egy társ, egy feleség, hogy motiválja a párját a szűrővizsgálatokon való részvételre? A férfiak egészségének nemzetközi hetén erről is beszélgetünk. Aztán csípős kérdés. Zajlik a szúnyoggyérítés és a monitorozás.
Komoly mértékben rontja az életminőséget, kevésbé tudjuk a kinti tereket igénybe venni, a kerteket, a teraszokat. Próbálunk ezzel együtt élni és mindent megtenni, hogy ne jöjjenek be ezek a vérszívók.
Hogy kevesebb szúnyog legyen, azért a lakosság is tehet, hogy hogyan arról 9:30-tól hallhatnak. 10 óra után pedig állandó jogi szakértőnket, dr. Kator Zoltánt arról kérdezzük, hogy milyen jogi lépéseket tehetünk, ha az úthibák miatt sérül az autónk. 10:30-től pedig felkészülünk a nyári vihar szezonra. SMS számunk ma is 0639666. A férfiak 80%-a álmából felkeltve is emlékszik az első autója típusára, de csak 50% tudja felidézni azt, hogy mikor volt az utolsó orvosi vizsgálata. Ez egy 2015-ös amerikai felmérés, amit akár kivetíthetünk a magyar társadalomra is. A mostani a férfiak egészségének nemzetközi hete. Ilyenkor világszerte és Magyarországon is a figyelem középpontjába kerül a férfi egészség, mind fizikai, mind mentális értelemben. A leggyakoribb és legveszélyesebb tévhit az erősebb nem képviselői körében az, hogy ha nincsenek komolyabb panaszok, akkor nem lehet nagyobb betegség a háttérben, így a szűrővizsgálatokat is elhanyagolják. Messesán György összeállítása.
Miért van az, hogy a férfiak kevésbé figyelnek oda a saját egészségükre?
Mert ők a család feje, fenntartói, stb. A nagy erősek, és nehezen vállalják azt, hogyha valami bajuk van.
Ön szokta arra ösztönözni a párját, hogy jobban figyeljen az egészségére?
Szoktam, igen. Hát ő azért elodázgatja, de ha tényleg valamilyen nem tapasztalt dolgot érez, azért elmegy orvoshoz természetesen.
Volt olyan eset a környezetében, hogy a megelőzés hiánya miatt komolyabb probléma alakult ki?
Igen, volt ilyen eset, és ugye általában, ha megégetjük a kezünket, akkor már odafigyelünk, hogy tényleg figyelni kell az egészségünkre, a különböző változásokra a szervezetünkbe, olyan jelekre, amik aggodalomra adhatnak okot. A megelőzés tényleg fontos.
Férfiként rendszeresen jár szűrővizsgálatokra?
Lényegében csak a kötelező jellegű vizsgálatokra mentem még el így saját magamtól, mivel szerencsére még egészséges és fiatal vagyok. Nem látom úgy igazán értelmét és fontosságát, hogy én gyakran eljárok szűrővizsgálatokra. Nyilván ez majd valószínűleg változni fog, amint haladok előre a korban. De egy bizonyos kor felett igenis fontosnak látom azt, hogy eljárjanak az emberek, főleg a férfiaknál bizonyos szűrővizsgálatokra.
Vajon mitől alakult ki a férfiaknál tapasztalható hanyagság, amikor a saját egészségükről van szó?
Hát ebben most igazából benne van egy ilyen társadalmi, nemek közti különbségeket felelő kérdés, hogy ugye a férfiak mindig próbálják mutatni, hogy többet bírnak. Ez egy eléggé természetes dolog, ugye állatvilágban is hasonlóan működnek ez így a nemek között. Ez egyszerűen a férfiak természetéből adódik, hogy többet próbálnak bírni, és emiatt gyakrabban elhanyagolják magukat, ha nem is szándékosan, de ez szokott lenni.
Ön szokott rendszeresen orvoshoz járni?
Hát az az igazság, hogy az életkorom már befolyásolja, hogy milyen gyakran járok.
A férfiak hajlamosabbak elodázni az egészségügyi problémákat?
megítélni nem tudom, ez csak személyes dolog, hogy ki mikor megy el, meg gondolom, hogy az életkor befolyásolja, hogy meg esetleges betegségek előfordulása az gyakoriságot kényszerít az emberre.
A megelőzés híve, vagy megvárja, amíg jelentkezik a probléma?
Is-is. Például nem szeretek rendszeresen vért adni, mert az életben már nagyon sokszor adtam vért, véradó voltam, de azért évente kényszerűségből kell mennem véradásra, kontrollra. És nem szeretek gyógyszert szedni, hál' Istennek most sem szedek, de azért, ha van egy megfázásom, akkor nyilván elmegyek orvoshoz, házi orvoshoz, és rendszeresen beoltatom magamat minden évben.
Volt olyan ismerős, akinek az életébe került, hogy nem fordított elég figyelmet az egészségére?
Sajnos volt.
Messzesen György kérdezett az elmúlt percekben, a stúdióba pedig megérkezett Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője. SMS számunk pedig 0639666. Kíváncsi vagyok az önök véleményére, kedves hallgatóink, hogy mi lehet az oka annak, hogy a férfiak rövidebb életet élnek, mint a nők. Hát átlagosan 6 évvel, ezt mondja a statisztika, és Renátához fordulok. Ez nem kimondottan magyar adat, ha jól tudom, hanem ez egy nemzetközi trend is.
Így van, üdvözlöm a hallgatókat, jó napot kívánok. Igen, nem csak Magyarországon vannak egy picit a férfiak lemaradva a születéskor várható élettartamban, hanem világszerte ez a statisztikai adat. Ez nyilván kulturális, társadalmi, de lehet, hogy biológiai hatások miatt is alakult így. Azért a férfiaknak mindent ki kell bírni. Ők erősek, erősnek kell, hogy látszódjanak, és sokkal kevesebbet foglalkoznak saját magukkal, és sokkal később mennek el orvoshoz, hogyha baj van. Inkább egy picit elsimítják, elbagatelizálják a problémákat. Egy férfi nem kér segítséget, ő megoldja. Csak sajnos későn.
Tehát ez világszerte jellemző a férfiak hozzáállására, akár ez egy ilyen evolúciós kódolás is lehet.
Igen. Igen. Hogy a férfi kibírja, azért mondtam az előbb, hogy ez, ennek biztos, hogy van valami kulturális oka. Nyilván voltak a háborúk, ki kellett bírni, ő volt a család fenntartó, halászott, vadászott, tehát, hogy ő volt az erős, aki nem lehet beteg, mert ő neki feladata van, és ez valahogy belekódolódott ebbe az Y-kromoszómába valószínűleg.
Igen, ez a hozzáállás, amiről most beszél, mert kulturálisan így alakult ki, hogy a férfi az erős, nem lehet gyenge, nem lehet beteg. De hogyha a biológiai okokat nézzük, egy kicsit mögé próbálunk nézni, akkor a biológiai okok is alátámasztják azt, hogy vajon miért élnek rövidebb ideig a férfiak?
Igen, van ennek biológiai oka is. Nyilván a férfiakra jellemzőbb a szív- és érrendszeri megbetegedés, bizonyos daganatos megbetegedések, speciális férfiakra jellemző daganatos megbetegedések, akár a heredaganat, ami a fiatal férfiakat érinti, illetve a prostata daganat, ami lehet jó indulatú, rossz indulatú, az pedig az idősebb korosztályt, tehát vannak biológiai okai.
0639666, ugye, ahogy már említettem az SMS számunkat, egy hallgató azt írja, hogy feléjük kering az a vicc, hogy férfiak között a házas férfiak élnek, tovább nők között pedig azok, akik nem. Hát nem tudom, ezt kutattál már valaki.
Nem tudok ilyen kutatásról, de hogyha azt nézzük, hogy a nő a család egészségének az őre, aki odafigyel a gyerekoltásaira, a férje egészségére, megpróbál a táplálkozásban valami harmóniát megalkotni, az egészséges táplálkozás is az igények között, tehát ez valahol igaz lehet, tehát ez biztos, hogy gyakorlati tapasztalat mondatja a vicc megalkotójával, hogy ez így van.
És pont a hölgyek azok, akik talán próbálják rávenni a férfiakat arra, hogy járjanak el szűrővizsgálatokra, mert ők valahogy jobban átérzik ennek a fontosságát. Hogyha a nemek közötti különbséget nézzük pont a szűrővizsgálatok részvételi arányában, akkor mit látunk?
Ugyanezt látjuk, hogy a férfiak kevésbé járnak el szűrővizsgálatokra, mint ahogy a felvezetőben is elhangzott, hogy az autója rendszámát, típusát, mindenét tudja a férfi, így a szűrővizsgálatok fontosságát, meg hogy mikor kellene menni, és mire kellene menni, az nem nagyon
Ugye az egészség az egy komplex fogalom, fizikai, mentális egészséget is értünk ez alatt. Azok alapján, amiket eddig elmondott, azt feltételezem, hogy a mentális egészségükre sem figyelnek kellőképpen oda a férfiak.
A mi társadalmunkban a mentális egészséggel való foglalkozás még mindig háttérbe szorul, annak ellenére, hogy nagyon nagy jelentősége van, hiszen az egészség definíciója is úgy szól, hogy testi, lelki és szociális jólét állapota, nem pusztán a betegség hiány, ez egy dinamikus egyensúlyi állapot, tehát itt nagyon erős szerepet játszik a mentális egészségünk is, és valahogy ezt is próbáljuk elhessegetni. Ha nem tudunk aludni, akkor jönnek a nyugtatók, jönnek az elaltató, átaltató szerek, és nem nézzünk mögé, hogy mi lehet annak az alvászavarnak, vagy mi lehet annak a hangulatingadozásnak az oka, és nem próbáljuk megkeresni a megoldást, sajnos, pedig van megoldás. Nyilván, hogyha súlyosabb a dolog, akkor szakember segítségét kell kérni, de meg lehet próbálni saját magunk is megtalálni azt a foglalkozásformát, társas kapcsolatot, hobbit, mozgástípust, ami egy picit segíthet a mentális jólétünk karbantartásában.
Ugye én a nőkről tudok beszélni már elsősorban, nyilván a baráti körben, amikor összeülünk beszélgetni, akkor nőkkel szoktam beszélgetni, és azt látom, hogy azért ott már tudatosabbak, hogyha mentális egészségükről van szó, és jobban is mernek, nyitottabbak a segítségkérésre, hogyha erről van szó. A férfiak körében, igen, ahogy említette, talán ez egy kicsit bajosabb, viszont hogyha a fiatalabb generáció képviselőire gondolunk, akkor náluk talán megfigyelhető már egyfajta nyitottság, tehát könnyebben elmennek szakemberhez, akár mentálhigiénész szakemberhez, akár pszichológushoz, hogyha a mentális egészségükről van szó.
Én úgy látom, a programjaim során az a tapasztalat, hogy a fiatalabb generáció már egészségtudatosabb, akár az egészséges életmódja tekintetében, akár az önmaga menedzselése tekintetében, ami kiterjed az egészségére is, hogy sokkal jobban tud tudatos döntéseket hozni, és sokkal jobban tudja saját magát menedzselni, ezáltal mer és tud is segítséget kérni. Remélem, hogy ez a teljes társadalmunkra igaz. Ha még nem, akkor bízom benne, hogy a felnövekvő generáció az egészség tudatosságával, az egészség értésének a növelésével eljut egy olyan szintre, ahol önmenedzsmentet tud magának, a saját maga életében alkalmazni az egészsége és a betegségek megelőzése vagy korai felismerése érdekében.
Még egy gondolat a háttérről egy hallgatótól. Ő azt vallja, hogy túlságosan visszaélünk a kivívott emancipációval mi nők, és már a férfiakra túl sokat rakunk, mondván, hogy ők az erősebb nem. Túl sok teher van rajtuk. És azért nincs kedvük már szűrővizsgálatokra menni, vagy egyszerűen már nincs kapacitásuk rá. Hátrébb sorolják ezt.
Én nem megbántva a hallgatót, én most a saját életemre gondolok. Én azt gondolom, hogy én nőként ugyanannyi terhet viselek, mint a férjem maga. Tehát itt nem gondolom, hogy mi nők raknánk terhet a férfiak vállára. Ez egy picit ilyen védekezésnek tűnik, hogy nem érek rá, mert nekem nagyon sok a dolgom, hát ezt mondta a feleségem, vagy a párom, vagy tehát ezt meg kell csinálnom, azt meg kell csinálnom, tehát hogy nem érek rá elmenni az orvoshoz, egy picit ilyen homokba dugom a fejem effektus ez, mert az embernek arra van ideje, amire szeretne.
Na nézzük meg, hogy a férfi egészséget milyen tényezők kockáztatják, és hogy megint térjünk a statisztikákra, hogy igenis, melyek azok a faktorok, amelyekre nagyon oda kellene figyelnünk, pont akár a biológiai adottságaik miatt?
Én az origóhoz mennék, az egészséges életmódhoz, a megfelelő táplálkozáshoz, egészséges táplálkozáshoz. Nekem az én olvasatomban azt jelenti, hogy a szélsőségektől mentes táplálkozás, megfelelő folyadék, ásványi anyag, rost, fehérje bevitel, és nem az extremitások irányába való elmozdulás. A mozgás. Nem kell mindenkinek élsportolónak lenni, nem kell mindenkinek extrém sportolónak lenni, és minden nap megdönteni a saját csúcsainkat. Talán azzal is megdöntjük a a saját csúcsainkat, hogyha minden nap rendszeresen egy rövid időt, nem a megszokott a munkánk során végzett mozgásra gondolok, hanem még pluszba egy 25-30 percet, egy órát próbálunk sétálni, biciklizni, tehát megtalálni azt a mozgásformát, úszni, tehát bármi lehet az, táncolni akár, és akkor a mentális egészségünkért is tettünk, tehát megtalálni azt a mozgásformát, ami nekünk a legharmonikusabb, aztán a káros szenvedélyek, a dohányzás kerülése, a mértéktelen alkoholfogyasztás kerülése, és most itt nem arról van szó, hogy a nyári melegben tiltott az egy-egy sör, vagy egy fröccs, vagy egy pohár bornak az elfogyasztása, hanem itt is meg kell találni az arany középutat, és az extremitásokat kell kerülni. Aztán itt vannak az egyéb káros szenvedélyek, a túlzott koffeinfogyasztás, a túlzott energiafogyasztás. Ha reggelben megyek a boltba, látom, hogy az alapélelmiszer, amit a reggelihez vásárolnak ott a férfiak, az első az az energiaital, a cukros üdítő, aztán valami péksütemény, hát gyümölcsöt nagyon-nagyon ritkán látok a kosarakba és a szallagon. Tehát ez az alap.
Hogy... Tehát ez az alap egy olyan életmód és olyan táplálkozás, mozgásra fűszerezve, amely lényegében véve megágyazhat egy egészséges életnek, és nagyon sok férfiakat kimondottan érintő betegség kockázatát csökkentené.
Igen. Tehát, hogyha az egészséges életmód alapelveit figyelembe vesszük és követjük, akkor vélhetően kevesebb lesz az elhízás. Az elhízás talaján kialakult a nyakcsere betegségek, szív- és érrendszeri betegségek, magas vérnyomás egyéb, és a daganatos betegséget, hiszen ezeknél az elváltozásoknál legfőbb kockázati tényező az elhízás és a káros szenvedélyek jelenléte. Tehát, hogyha az egészséges életmóddal megteremtünk egy alapot, akkor jó eséllyel indulnak a férfiak, hogy előbb-utóbb behozzák a hölgyeket ebbe a lemaradásba. Nyilván ehhez még kell, hogy eljárjanak szűrővizsgálatokra. Itt nem tudok egy általános mindenkire jó receptet mondani, hogy ki, mikor és hogyan menjen szűrővizsgálatra. Figyelembe kell venni az egyéni jellemzőket, illetve a kockázati faktorokat, családi anamnézist adott esetben, és ez határozza meg. Ugye a felnőttkori szűrővizsgálatok ajánlott szűrővizsgálatok, nem kötelezőek. Javaslom a házi orvossal való egyeztetést, hogy az adott úriembernek az adott életkorában, az adott egészségi állapotában milyen szűrővizsgálatokat javasol. Ehhez egy jó háttérinformáció lehet az egészségablak applikációban a szűrővizsgálatok menüpont, ahol ki lehet választani a nemet és az életkort, és egy általános információt ad arra vonatkozóan, hogy az adott életkorú páciensnek milyen szűrővizsgálatokat javaslunk. Mondom, ez csak általánosság, mert egyénileg kell értékelni.
Igen, és akkor ott le is van írva, hogy mely szűrést hány évente érdemes elvégezni. Meg hát ott ugye látszik az előzmény is, hogy ki mikor volt utoljára a szűrővizsgálaton, úgyhogy nem is kell álmunkból felköltve tudni, hogy mikor voltunk utoljára, elég az első autótípusát tudni ahhoz.
Igen.
Egy hallgatói vélemény, talán mi férfiak félünk, hogy a vizsgálaton megtudunk valami negatívat, és inkább nem megyünk, amíg nem muszáj. Ezt nagyon sok férfi embertől hallottam már, hogy amíg nem tudok róla, addig nem fáj.
Ez nemhez kötött. Mi nők is félünk. Tehát igen, nyilván félnek a férfiak is, szívük joga, és lehet félni, de biztos, hogy elcsépelt, amit most mondani fogok, hogy az ideje korán felismert mindegy milyen betegség, beszélhetünk itt szívérrendszeri betegségről, daganatos betegségről, tehát az ideje korán felismert megbetegedések egyrészt gyógyítható, másrészt jól kezelhető, és a kezelés mellett tartós, jó minőségű, hosszú élet biztosítható.
Milyen jó lenne addig eljutni, hogy ne a nők emlékeztessék a férfiakat, hogy menjenek el szűrésekre, hanem ez egy oda-vissza történő motiváció lehessen.
Van erre jó példa emlőszűrés kapcsán, vagy inkább emlődaganatok diagnózisa kapcsán. Számtalanszor van olyan anamnézis a leletekbe, amikor a hölgy azt mondja, hogy a férje vette észre a daganatát, és viszont a fiatalok here daganata kapcsán, és amikor a hölgyek veszik észre, hogy ott nem stimmel valami.
Egy fő üzenetet adjunk át, tehát így a férfi egészség nemzetközi hetén?
Hát talán azt, hogy a férfiak egészsége és a férfiak szűrővizsgálaton való részvétele az nem gyengeség, hanem tudatos döntése a férfinak. És éljenek vele.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött Bertókné Tamás Renátát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetőjét hallhatták.
Köszönöm szépen.
Délelőtt a Kossuth Rádióban.
A szélesebb közvélemény előtt Horger Antal elsősorban arról ismert, hogy a Szegedi Tudományegyetem professzoraként a Szegedi Új Nemzedék című lap vasárnapi számában megjelent kritikák hatására magához hívatta József Attilát, és közölte vele, hogy a Tiszta Szívvel című verse miatt az egyetem nem látja szívesen többé hallgatói között a költőt. Ezt örökítette meg József Attila a Születésnapomra című versében is. Erről szól a mai hangtárunk.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
A fura úr, Horger Antal, a Szegedi Ferenc József Tudományegyetem dékánja volt, akit József Attila név szerint is megemlít Születésnapomra című versében.
Ha örül, Horger Antal úr, hogy költőnk nem nyelvtant tanul, sekély ekély.
De úgy történt-e az eset, ahogy azt József Attila megírta, és ki volt Horger Antal?
A konfliktus forrás valóban a 1925-ben megjelent Tiszta Szívvel című vers volt.
Németh Miklós nyelvészt hallják.
Amikor ez a beszélgetés lefolyt József Attila és Horger Antal között, egyébként Horger két tanút hívott még oda a beszélgetésre, akkor Horger Antalnak nem volt jogköre József Attilát elbocsátani, nem is bocsáthatta el, hiszen ő még nem volt dékán. Az az ő magánvéleménye volt, amit egyébként a bölcsészkari professzori testület véleményeként mondott, hogy József Attila nem lehet tanár. Vagyis az az út nyitva maradt, hogy a bölcsészeti stúdiumokat folytathatta.
Horger Antal nevét József Attila tette halhatatlanná, bár a nyelvész munkássága miatt is megérdemelné.
Ő egy nagyon-nagyon ellentmondásos személyiség volt, és hogyha nem az 1937-es vers tette volna halhatatlanná, bár köszönjük szépen az ilyen halhatatlanságot, akkor valószínűleg pozitív környezetben is sokszor előkerülne a neve, hiszen a 20. század első felének az egyik meghatározó nyelvész professzora volt, aki számtalan nagyon-nagyon fontos művet hagyott hátra. Elsősorban a nyelvtörténet, másodszorban a nyelvjárások, a dialektológia területén alkotott jelentőset, harmadsorban pedig nagyon sokat foglalkozott az igeragozás, a magyar igeragozás történetével.
A nyelvjárási térkép fontosságának magyarázásánál sem hagyhatjuk el a nevét.
A nyelvjárási térkép az egy nagyon-nagyon hasznos segédlet. Itt tulajdonképpen az történik, hogy egy-egy nyelvi elemnek az elterjedtségét megpróbáljuk a térben ábrázolni. A térbeli ábrázolásnak a leképezése pedig egy térképen történik. Tehát például, hogyha szeretnénk térképen megjeleníteni, hogy a töltött káposztát hol hívják szármának, akkor bejelölhetjük a magyar nyelvterületen azt a részt, ahol ezt így mondják, míg a nyelvterület többi részén ugye töltött káposztának nevezik. És ez azért kapcsolódik Horger Antalhoz, mert ő volt az első magyar nyelvész, aki nyelvjárási térképet tett közzé.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Fél tíz van, úgyhogy mi most rövid hírekkel folytatjuk. A mikrofonnál Bordi András.
Jó napot! napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. A két hónapos amerikai blokkád feloldása után áthaladt az első két iráni állami olajtanker a Hormozi szoroson, és hamarosan a harmadik is átjut az övezeten, jelezte a tankerfigyelő internetes oldal. A három szállítóhajó összesen csak nem 4 millió hordónyi nyersolajat visz, és ezzel Teherán két hónap után ismét tud kőolajat exportálni. A zónát azután nyitották meg, hogy Irán és az Egyesült Államok megállapodott a fegyveres konfliktus befejezéséről. Kis repülőgép zuhant tegnap este egy texasi autópályára. A rendőrség szerint 6 tartózkodtak a fedélzeten, 1 ember meghalt. Az autópályán közlekedők közül senki sem sérült meg. A baleset röviddel este 10 óra után történt. A gép oldalára dőlt, a stráda védőkorlátjának csapódott, majd kigyulladt. A pályát mindkét irányban lezárták. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az aranykonvoj ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál, illetve az érintett szolgálatoknál. Ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Magyar Péter egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Hamarosan kezdődik a hazai dinnye szezon. A magyar görög dinnye várhatóan jövő héten jelenik meg a boltokban, majd fokozatosan átveszi a külföldről érkező gyümölcs helyét a polcokon. Ami az időjárást illeti, fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén futó záporok, zivatarok előfordulhatnak. A szél több felé megélénkül. Délután 25 és 30, késő este 16 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén már beköszönt a kánikula, helyenként akár 35-37 fok is lehet.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Házas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
Reklámot hallottak. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
Biológiai földi beavatkozással indult idén a szúnyoggyérítés. A sokfér szívó nem csak a helyiek életét befolyásolja, hanem sok helyen, mint például a Tiszatónál a turizmust is. Pilisi Csenge kérdezett.
Komoly mértékben rontja az életminőséget, kevésbé tudjuk a kinti tereket igénybe venni, a kerteket, a teraszokat. Próbálunk ezzel együtt élni és mindent megtenni, hogy ne jöjjenek be ezek a vérszívók.
Nagyon zavaró, nagyon kellemetlen és nagyon komoly problémákat is tud okozni valóban. Nagyon sok van. Nagyobb felületen hólyagos bőrjelenség van a csípés után. Viszket természetesen, ahogy az általában a szúnyogcsípések után szokott, és nagyon kellemetlen és hosszú ideig viszket.
Mondták korábban a debreceniek Gyarmati Péternek.
Óvodába is azzal vittem a gyereket, mert befújták őket.
Krémekkel, kenőcsökkel, sprékkel próbálunk védekezni, illetve lakásba töltjük az időt.
A legegyszerűbb védekezés a szúnyogháló. Védelmet nyújt ajtóra, ablakra felszerelve.
Nekem van a szúnyogháloma az ajtón. Tulajdonképpen mással nem nagyon tudok védekezni ellene.
Sprével, kenőccsel, ilyesmit nem használnak?
Én nem használok, csak abban az esetben, hogyha mondjuk nyaraltunk és még még több szúnyog volt, és akkor olyankor vettem valamit, de most nem használok semmit.
És megnézi az összetevőket, ha ilyet vásárol, hogy káros-e azért az egészségre?
Megszoktam, igen, megszoktam nézni.
Tartanak szúnyogriasztót. Van olyan is, ami mondható biónak?
Persze, van, igen. Igen, ez a muskáti kivonatos szúnyogriasztó. Ezt lehet ruhára is permetezni, bőrre is permetezni, nem lesz semmi bajuk tőle. És elég hosszantartó, nem csak szúnyog, hanem kulancs ellen is jó.
Mondja Gömöri Györgyni, szerinte a vásárlók egyre tudatosabbak.
Elektromos készülékektől, lapoktól mi teljesen elzárkózunk, úgyhogy nem is tartjuk.
Azt meg lehet kérdezni, miért?
Úgy tudom, hogy káros az egészségre. Nem jó beszívni, károsítja azért a felső légúti dolgainkat. Van, aki érzékeny rá, van, aki nem.
A biológiai szúnyoggyérítés során a szúnyogok tenyészhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. Ennek a horgászok is örülnek, hiszen volt olyan év, amikor képtelenség volt kibírni a parton, mondta korábban Hegedűs Gábor, az egyik tiszai kikötő tulajdonosa.
Amennyiben kémiai szerrel történik a gyérítés, akkor azért az a horgászatnak nem annyira jó, hiszen a táplálékállatokat is elpusztítja, de a horgászok is szenvednek a szúnyogtól. Ez az gyérítés is nagyon hasznos és nagyon kívánatos. Igazi védekezés az az egyéni védekezés. Füstölőket kell használni. Viszont akik ide jönnek, azok vízszerető emberek. Azok tudják, hogy a vízpartján pedig vannak szúnyogok.
Azért ezen sok múlik, hogy az ide érkező turista, akár vagy horgász mennyire érzi jól magát mondjuk a szabadban. És hogyha jön egy szúnyogfelhő, ami megkeseríti a kintlétet, hát az bizony bosszantó.
Olyat nem hallottam, hogy csak ezért elment volna vendég. Nyilvánvaló, hogy igyekszünk védekezni, az önkormányzat nagyon odafigyel arra, hogy ez lehető legkevesebb legyen, de hát ne felejtsük el, hogy hatalmas nagy sekélyvízű tópartján vagyunk, hogy kedvezőtlen irányú szellő azért nagyon sok szúnyogot ki tud kergetni ide a vízpartra.
Pirisi Csenge összeállítását hallhatták, a stúdióba pedig közben megérkezett Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője. Jó napot kívánok!
Jó napot, köszöntöm a kedves hallgatókat!
És dr. Soltész Zoltán, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm én is hallgatókat!
Akitől már kaptam is egy prospektust, szúnyoggyérítés ökológiai alapokon, ez a címe. És olyan szempontból is nagyon hasznos, hogy itt az egyik oldalán le vannak fényképezve azok az inváziós fajok, inváziós szúnyogok, amelyek már Magyarországon is megfigyelhetők. Számomra is tanulságos, ugye mindegyik csíkos. Na, de erről egy kicsit később beszéljünk, mert hogy az sem mindegy, hogy mit látunk, és hogyan tudjuk segíteni akár az önök munkáját is. De kezdjük talán azzal, hogy május második hetétől zajlik a központi szúnyoggyérítési program. Ezt a katasztrófavédelem koordinálja. Miért pont május második hetétől? Miért ez a dátum?
Picit előrébb mennék, egészen március elejéig, ugyanis március elejétől minden évben országszerte entomológusok, vagyis rovarbiológus szakemberek vizsgálják heti rendszerességgel, hogy milyen a szúnyogártalom. Akár a szúnyogok tenyészőhelyén a vízben fejlődő lárváknak a mennyiségét és a fejlettségi állapotát, akár a kifejlett szúnyogok állapotát.
Tehát ez már márciusban látszik.
Ez már március elején elkezdődik ez a munkafolyamat. És ez alapján lehet megtervezni a szúnyoggyérítésnek a menetét, hogy egyáltalán szükség van-e már emberi beavatkozása, vagy még egyáltalán nem. Idén meglehetősen aszályos az időjárás. Ezért csak május 12-én kezdődött meg a katasztrófavédelm által koordinált központi szúnyoggyérítés első lépésként biológiai módszerrel.
Mindjárt beszélünk arról is, hogy mi a biológiai és mi a kémiai közötti különbség, de azt hogy döntik el, mi alapján, hogy az ország mely területén kezdik meg a gyérítést?
Ezt mindig a szakértői vélemények határozzák meg, tehát tényleg az egész országot leszkennelik a katasztrófavédelem által megbízott rovarbiológusok, és az alapján, ahol már tömegével megjelennek, akár a tenyészőhelyen a lárva állapotban a szúnyogok, akár később kifejlett szúnyogok, az alapján lehet eldönteni, hogy hol lesz szükség beavatkozásra. Tehát nem lehet előre azt mondani, hogy két hónap múlva ezen és ezen a településen lesz szúnyoggyérítés, mert az időjárás az, amely befolyásolja a szúnyogártalmat. Gyakorlatilag 1-1,5 héttel lehet maximum előre tervezni a szúnyoggyérítésnek a menetét. Éppen ezért minden héten az első munkanapon tesszük közzé a katasztrófavédelem weboldalán, hogy azon a héten pontosan hol, milyen eljárással lesz szúnyoggyérítés. A héten nem tettünk közzé ilyet, mert ezen a héten nincsen központi beavatkozás, jövő héten viszont lesz.
Dr. Soltész Zoltánhoz fordulok, hogy a csapadékváltozásra milyen gyorsan tudhatni a szúnyog populációra? Tehát több hét szárasság az hány hétre hat a szúnyog populációra? Tehát hirtelen, hogyha esik egy kis eső, megjelennek ezek a csapadék foltok, úgymond, vagy akár vödrökben felhalmozott csapadék a kertekben, akkor a szúnyognak mennyi időre van szüksége, hogy behozza úgymond az aszály miatti lemaradást?
A hőmérséklettől függ, hogy mennyire gyorsan tudnak ezek a csípőszúnyogok fejlődni. Ilyen melegekben, ami ilyen 30 fok körüli, akár egy hét is elég ahhoz, hogy a tojástól eljussanak az imágóig, és nem kell, hogy jöjjön az imágó és rakja a tojásokat, hanem bizonyos fajoknál ott vannak már a talajba a tojások, csak arra várnak, hogy megérkezzen a csapadék, elöntse a tojásokat vízzel, ez egy trigger a tojások számára, gyorsan kikelnek, és azonnal fejlődésbe indulnak, és ha meleg van, akkor néhány nap elég ahhoz, hogy már megjelenjenek az imágók.
Tehát akkor ezek a tojások alvó állapotban is ott tudnak várakozni?
Ez fajtól függő, de igen.
Akár több hétig életképes van a csapadéknél? Évekig?
Igen.
Értem. Bennünk él az a kép, hogy amikor látunk gyérítést, szúnyoggyérítést zajlik, akkor gyorsan mindenki menjen be, szedje be a ruhákat, gyerekek be, állatok be, zárjunk be minden ablakot. Ennek van bármiféle létjogosultsága?
Többféle módszerrel lépünk föl a csípőszúnyogok ellen. Jelenleg biológiai módszerrel zajlik lárvagyérítés. Ez egy kevésbé látványos folyamat, ez jellemzően lakott területektől valamelyest távolabb történik, ahol a szúnyogok tenyészőhelyén a vízbe juttatják ezt a talajban is előforduló baktérium által termelt fehérjét, ilyen fehérjét tartalmazó készítményt. A szúnyoglárvák ezt a fehérjét elfogyasztják, és ettől elpusztulnak. Ez nem egy látványos folyamat, ezt akár háti permetezővel, kézi permetezővel, csónakról, autóról lehet a szúnyogok tenyészőhelyén a vízbe juttatni, illetve repülőről is, amikor már nagyobb tenyészőhelyekről beszélünk, feltérképezett nagyobb tenyészőhelyekről, ártéri erdőkről, ahol már záródott a fáknak a lombozata, repülővel nem lehetne például folyadékállapotban kijuttatni ezt a fehérje tartalmú készítményt, mert fölmaradna a leveleken, a fáknak a levelein ez a folyadékot, például granulátumot szórnak a szakemberek, tehát akár a földről, akár levegőből folyadék és granulátum formában is a vízbe lehet juttatni ezt a készítményt. Aztán van a másik, a kémiai szúnyoggyérítés, ez az, amit többen ismernek szerintem, ez sokkal látványosabb, amikor késő este, éjszaka a település belterületén végig megy a permetező autó. Ezzel szerintem többen találkoztak, mint biológiai gyérítéssel.
És ennek mi a módszere, vagy a módszernek mi a lényege?
Ennek ez egy kontakthatású írtószer, amit a szakemberek ilyenkor alkalmaznak. Itt nem arról van szó, hogy elfogyaszt a szúnyoglárva valamit, és attól elpusztul, hanem egy írtószert juttatnak ki minimális mennyiségben, és az érintkezik a rovarral, és ezt követően pusztul el a szúnyog.
Tehát már a kikelt szúnyogokra hat a kémiai, még a biológiai, az pedig még a lárvákra.
Pontosan.
Egy pillanat türelmet kérek, látom, hogy Zoltán szeretne hozzászólni, csak arra visszatérnék, hogy van-e értelme bezárni az ablakokat, tehát emberi egészségre van-e bármiféle hatása ezeknek, akár aki, főleg a kémiainak, ugye az, ami jobban érintkezhet az emberrel.
A biológiai gyérítés során használt készítmény az emberekre, állatokra, növényekre semmilyen káros hatás nem jelent, még a vért nem szívó árvaszúnyogokra sem. A kémiai gyérítés során rendkívül minimális mennyiségben juttatják ki ezt a készítményt. Ilyen mennyiségben melegvérűekre nem jelent veszély. Tehát egy négyzetméterre egy gramnak a tízezred része jut. Mivel éjszaka zajlik a kivitelezés, nem is nagyon találkozunk ezzel a készítménnyel, és ez a szabadban néhány óra alatt le is bomlik. Éjszaka általában maximum, ha kint hagyjuk a ruhát, akkor lehet jelentősége, ha éppen ott szárítjuk a ruhát, de néhány óra alatt lebomlik, tehát nincs jelentősége, most kint van a ruha, bent van a ruha, valaki picit tart, ettől akkor becsukhatja az ablakot, beveheti a ruhát, de olyan minimális mennyiségben juttatják ki ezt az írtószert, hogy nincsen kimutatható károsító hatása az egészségre.
Dr. Soltész Zoltán.
Azt fűzném ehhez hozzá, hogy igen, a biológiai gyérítés az valóban sokkal-sokkal szelektívabb, de azért a vízben élő szűrőgető szervezetekre, egyéb diptera lárvákra, kétszárnyú lárvákra, ahol a csípőszúnyogok is tartoznak, szintén hatással van. De ha összevetjük a kémiait és a biológiai rendszert, akkor tényleg azt lehet mondani, hogy szelektívnek tekinthető, de nem teljesen csak és kizárólag a csípőszúnyogokra hat. Viszont azt szerettem volna még hozzáfűzni a két módszerhez, hogy alapvetően más a megközelítés. Tehát biológiai csípőszúnyoggyérítés esetén meg sem jelenik a probléma, tehát ahogy mondta itt a szóvivő úr, a lakosság nem fogja érzékelni, ha jól csinálják a biológiai gyérítést, tehát nem lesznek imágók, nem fognak kórokozókat terjeszteni, mintha minden jól menne. Kémiai gyérítésnél ugye akkor kezdik el a gyérítést, amikor fennáll a probléma, ott megfelelő csípés számnak kell óránkénti, ha jól emlékszem, 50 csípés számnak kell megtörténnie, akkor lehet elrendelni a gyérítést, tehát ott már megjelenik a probléma, a lakosság érzi a problémát.
Ahol én lakom, ott az utóbbi években szinte csak tigris szúnyoggal találkoztam. Persze most, hogy megkaptam öntől ezt a prospektust, elbizonytalanodtam, hogy valóban tigris szúnyogról van-e szó, hiszen ezek az inváziós fajok mind csíkosak. Tehát ezen a szürke testalapon fehér csíkok vannak, csak máshogy. Na de mégis, hogyha az itthoni szúnyog populációt nézzük, akkor mely fajtából van a legtöbb? Még mindig a klasszikus csípőszúnyogból, bár annak is nem is tudom, 40 vagy 50 alfaja létezik.
Faja 50. 50 őshonos fajunk van Magyarországon, és ugye 3 idegenhonos, amit ön is említett, az ázsiai tigris szúnyog, a japán bozót szúnyog és a koreai szúnyog. Mi ezekkel is foglalkozunk az Ökológiai Kutatóközpontban. Van egy ilyen projektünk, hogy szúnyogmonitorlá is lehet keresni az interneten, elérhető a szúnyogmonitor.hu helyen, és egyébként, ha felmerülne másban is egy kérdés, hogy mit látott, milyen inváziós fajt, akkor nekünk applikáción keresztül, vagy e-mailen keresztül is el lehet küldeni, vagy ha valaki, mármint a fényképét a szúnyognak, vagy ha valaki lelkes, akkor megfogja és elpostázza nekünk, és mi minden esetben megnézzük ezeket, és visszajelzünk, hogy milyen fajt fogott az illető, és ebből egy ilyen adatbázist építünk. Tehát ha felmegyünk erre a szúnyogmonitor.hu honlapra, ott 2019-től kezdődően fajokra lebontva elérhető, hogy a lakosság honnan küldött nekünk ilyen állatot, és az milyen fajba tartozott. Tehát ha kíváncsiak vagyunk, mert felmegyünk a térképre, és akkor megnézzük, hogy a lakóhelyünk környékén milyen inváziós fajok találhatóak.
El kell mondanom a hallgatók, hogy amíg dr. Soltész Zoltán a szúnyogokról beszél, elkezd csillogni a tekintete. Mi az, ami önt megfogta ebben a témakörben? Nyilván az egészségügyi hatása nagyon érdekes. Az is, hogy ezek a szúnyogok hogyan kerülnek be hozzánk, és hogyan szaporodnak. De mi az, ami ön számára kimondottan érdekes ebben a kutatásban?
Én azért kezdtem el csípőszúnyogokkal foglalkozni, mert óriási gyakorlati jelentősége van. A kétszárnyúak közül talán azt lehet mondani, hogy ez a legnagyobb jelentőség, gyakorlati jelentőséggel bíró kétszárnyú család. Nem túl sok fajuk van, nem lehet róluk új fajokat leírni itt Magyarországon, hát külföldön még talán, de már nem sokkal várható. De ha azt nézzük, hogy ezért többször már Nobel-díjat kaptak, ugye Sir Robert Ross, ugye a malária terjedési mechanizmusának a felfedezéséért, tehát nagyon sok tudományos érdekesség kapcsolódik hozzájuk.
Hogyha a jelenbe utazunk, tehát 2026-ba, és ezekről a szúnyogokról gondolkozunk, amelyeket már ön is mondott, ugye talán a tigris szúnyogról hallottunk legtöbbet az utóbbi években, a japán bozót szúnyogról kevesebbet, és a koreai szúnyogról is kevesebbet, illetve az ázsiai tigris szúnyoghoz kötődő betegségekről hallhattunk többet, vagy azok potenciális veszélyeiről.
Akkor mit kell tudni pont ennek kapcsán, hogyha veszélyekről beszélünk? Bármelyik inváziós faj veszélyes lehet-e itt Magyarországon az egészségre?
Azt kell tudni, hogy a hazai csípőszúnyog fajaink is képesek kórokozókat terjeszteni. Például nyugatnílusi vírus, uzutu vírus, de nem csak vírusokat, hanem fonálférgeket is, például a kutyáknál és egyéb társállatoknál fellépő bőr- és szívférgesség kórokozóit. Azonban ahhoz, hogy egy csípőszúnyog egyfajta kórokozót terjeszteni képes legyen, ahhoz az kell, hogy kompatibilis legyen a szúnyog faj a kórokozóval. Mit értek ez alatt? Az, hogy a kórokozónak képesnek kell lenni arra, hogy amikor a csípőszúnyog felszívja ugye a vérből keringő, vérben keringő kórokozót az ő bélrendszerébe, a bélrendszerből eljusson a kórokozó a csípőszúnyog nyálmirigyébe, és ott elkezdjen szaporodni, mert ha ezt megteszi, akkor a következő csípésnél, ugye a csípőszúnyog nem csak vért szív belőlünk, amikor minket megcsíp, hanem nyálat is ürít, és ha ott vannak a nyálmirigybe ezek a kórokozók, akkor őket is belénk ürítheti. Na most, a inváziós fajok azért sokkal potenciálisan veszélyesebbek, mert sokkal többféle és sokkal veszélyesebb kórokozó terjesztésére képesek, mint a hazai fajok. Például itt gondolni kell a dengire, magyarul csontülőrázra, csikungunya vírusra például, és ezt nem úgy kell elképzelni, hogy jön a csípőszúnyog és az ő kis testében behozza a kórokozót, hanem ugyanúgy, ahogy a csípőszúnyogokat is mi segítettük ide Európába, meg talán Magyarországra is a különböző szállítási, meg turisztikai tevékenységünkkel, hogy rengeteg helyre utazunk, jövünk, megyünk mindenhonnan is. Akaratunk kívül potyautasokat is szállítunk. A kórokozókat is mi fogjuk
tehát
behozni.
Ha mi behozzuk a kórokozókat, méghozzá akkor tud dolgozni a szúnyog úgymond és terjeszteni, de hogyha csak a szúnyog jön kórokozó nélkül, akkor nincsen probléma, most ezt nagyon leegyszerűsítve mondtam.
Nem, a kórokozókat mi fogjuk behozni úgy, hogy kimegyünk nyaralni egy olyan területre, ahol mondjuk endémiás a dengi, megbetegszünk, néhány óra alatt haza lehet érni, és ha itt megcsíp minket egy kompetens vektor, mondjuk egy ázsiai tigris szúnyog, akkor beindulhat egy ilyen fertőzési láncolat. Mennyire science fiction ez? Minden évben regisztrálnak több tíz ilyen humán megbetegedést, olyat, ami külföldön kapott el az illető, és itthon detektálják, és Magyarországhoz közel nem kell messzire menni, Franciaországban, Olaszországban már sajnos volt dengi lokális járvány.
Itt merül fel annak a kérdése, hogy mi lakosként hogyan is csökkenthetjük a szúnyog populáció méretét, és most Mukics Dánielhez fordulok. Számomra egy egészen új információt, bár nagyon logikus, hogy mondjuk a kutya itatóvizére ne ráöntsünk, hanem egyébként gyakran mossuk ki, tehát az egészet öntsük ki. Tehát ez egy apróság, de érdemes ilyen szempontból is vizsgálni a kérdést, meg azt mondja, hogy egy deci vízbe akár mennyi szúnyoglárva lehet.
Több szúnyogfaj, például az ázsiai tigris szúnyog is olyan, hogy kifejezetten emberközeli életmódot folytat. Az életterük pedig egészen kicsi, tehát 50-100 méteres sugarú körben élik le az életüket. Éppen ezért, hogyha az otthonunkban sok a szúnyog, az otthonunk környéken sok a szúnyog, az lehetséges, hogy valahol a környéken fejlődtek ki. Ezért a kertet azt úgy nézzük át, hogyha bárhol 1-2 deciliter szabad víz van, az potenciális szúnyogbölcsöde, és ezrével képesek kifejlődni ott a szúnyogok.
Tehát már akár 1-2 deci víz.
Egy virágalátét, egy madárítató, egy eldugult ereszcsatorna, egy temetői virágváza, bármi, amiben áll a víz legalább 1-2 hétig, ott képesek százával, ezrével kifejlődni a szúnyogok. Gumiabroncs, talicska, minden ilyen kerti pangó vizet azt szüntessünk meg, hogyha valaki locsolási céllal összegyűjti az esővizet. Akkor azt a hordót, tartályt, azt fedje le tegyen rá egy szúnyoghálót, kösse meg egy madzaggal, és megvan oldva a probléma. Tehát az állatnak az itatóvizét, a madárnak az itatóvizét, a virág, hogyha szeret egész nap vízben állni, akkor ezeket nem mindig ráöntsünk, hanem hetente többször cseréljük ki, és akkor megszakítjuk ezzel a szúnyogoknak a fejlődési ciklusát, és rengeteget tettünk annak érdekében, hogy sokkal kevesebb bérszívóval találkozzunk idén-nyáron.
0639666 az SMS számunk, és egy hallgató az árvaszúnyog invázióra kérdez rá. Nem is tudom, egy vagy két éve a Balatonnál nagyon intenzív volt ez a jelenség. Az árvaszúnyog lárvákra is hathat-e az ilyen jellegű gyérítés, vagy egyáltalán kell gyéríteni az árvaszúnyog populációt, hiszen ők például nem csípnek. Néznek egymást a szakértőink.
Nem szabad a csípőszúnyoggyérítésre használt szereket árvaszúnyoggyérítésre használni, ugyanis azok táplálékforrásként jelentkeznek számos állat számára, és ugye ha ebbe beleakvatkozunk, ők jóval nagyobb számban vannak jelen mondjuk a Balatonban és egyéb vizekben, akkor nem fogjuk tudni felmérni minden esetben, hogy milyen hatása lesz ennek.
Tehát a rövid válasz az, hogy nem szabad összekeverni a kettőt. Az önkéntességről beszéljünk még egy kicsit, hiszen említette, hogy a szúnyogmonitor.hu oldalon is lehet információt gyűjteni, akár beküldeni képeket szúnyogokról, illetve van egy applikáció, nem tudom, hogy akár van-e önnél telefonkészülék, meg tudja
mutatni. Moszkitún a neve.
Moszkitún, tehát Moszkitune az angol szóból ered nyilván. Mit tud ez az applikáció?
Egyrészt ezzel is lehet ugye fényképeket beküldeni hozzánk, hogyha valaki ilyen modern technikát vesz igénybe. Másrészt van egy olyan projektünk, ahol a csípőszúnyog hangokat gyűjtjük össze. Azért tesszük ezt, mert a későbbiekben a terv az, hogy a mesterséges intelligenciát alkalmazzuk annak érdekében, hogy felismerje a szúnyogokat.
Ön meg tudja különböztetni hang alapján a szúnyogfajtákat?
Én nem, de a mesterséges intelligenciával már jó tapasztalatunk van, és akkor ezzel nagyon sok terepi munkát ki lehet váltani. Hát gondoljunk arra, hogy kiteszünk egy kis széndioxid forrást, egy kis pohár vízbe beleteszünk kis cukrot, élesztőt, ugye tudjuk, hogy ott széndioxid fog keletkezni, mellé tesszük a mobilunkat, elindítjuk ezt a jövőbeli modern applikációt, és akkor fellistázza nekünk, hogy milyen szúnyogfajok élnek ott. Esetleg még az abundanciát, tehát a mennyiségére is mond valamit, és akkor ez óriási segítség lesz a gyérítésben lévő szakemberek számára. Tehát ez egy ilyen projekt, még abban a fázisban tartunk, hogy gyűjtjük az alapinformációkat, építjük a hangkönyvtárat a különböző fajokra, és ez alapján fogjuk ezt majd megcsinálni.
Dániel, amit említett, hogy már márciusban elkezdődik a katasztrófavédelem munkája szúnyoggyérítés kapcsán, tehát folyamatos a monitorozás. Ez egész nyárra igaz, tehát meg hogy hetente írják ki az újabb és újabb településeket. Tehát ha jól értem, akkor folyamatosan egész nyáron figyelik a vizeket, a különböző településeket, hogy hol milyen a szúnyoghelyzet, és annak alapján hoznak döntéseket. Egész nyár végéig, vagy akár ősz közepéig?
A szakértői monitor tevékenység az március elejétől egészen szeptemberig, októberig tart. A kivitelezés, tehát a érdemi szúnyoggyérítés nyilván az mindig a szúnyog ártalomtól függ. 2024-ben árvizet követően például még októberben is szükség volt szúnyoggyérítésre.
Addig is a katasztrófavédelem honlapján lehet tájékozódni, illetve a szúnyogmonitor.hu-n. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Mukics Dánielt, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjét, illetve dr. Soltész Zoltánt, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársát hallhatták.
Köszönjük.
Köszönjük.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét. Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Gécsek Tóth Enikő, egészen 11 óráig számítok a figyelmükre. Amikor beköszönt a nyári vihar szezon, hogyan készüljünk az extrém időjárási jelenségekre?
Nálunk tavaly volt a faluba, és az idősek azt mondták, hogy soha nem is emlékeztek ilyen borzalmas időjárásra, valami 120 háznak a tetejét lerongálta, a temetőbe sírokat felborított.
10:30-tól beszélünk arról, mikor indul a viharszezon, és milyen biztosítást érdemes viharkárokra kötni. 10:45-től pedig arról hallhatnak, hogy a kőfelverődés az egyik leggyakoribb probléma, amely az autósokat érinti, de ki fizeti a kárt? Erről is kérdezzük állandó jogi szakértőnket, dr. Kator Zoltánt. Most krónika következik Ceglédi Edittel és Néver Igorral.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az aranykonvoj ügyében. A NAV és a TEK is érintett.
Két hónapos amerikai blokád után áthaladt az első két iráni állami olajtanker a Hormuzi szoroson.
Fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén már beköszönt a kánikula.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az aranykonvoj ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál, írta a közösségi oldalán a miniszterelnök.
Magyar Péter egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben.
A két hónapos amerikai blokád feloldása után áthaladt az első két iráni állami olajtanker a Hormuzi szoroson, és hamarosan a harmadik is átjut az övezeten, jelezte a tankerfigyelő internetes oldal.
A három szállítóhajó összesen csaknem 4 millió hordónyi nyers olajat visz. Ezzel Teherán két hónap után ismét tud kőolajat exportálni. A zónát azután nyitották meg, hogy Irán és az Egyesült Államok megállapodott a fegyveres konfliktus befejezéséről.
Az Amerikai Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodása még nem a konfliktus lezárását jelenti, hívta fel a figyelmet a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója.
Csicsman László a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a keretegyezmény egy 14 pontos elvi egyetértési nyilatkozat arról, hogy mely pontok mentén fognak tárgyalni a következő hetekben. A memorandumot pénteken Svájcban írhatják alá, ahol a Közel-Kelet szakértő szerint az iráni nukleáris program korlátozásáról is meg kell kezdeniük a tárgyalást. Emlékeztetett, ezen a területen Irán és az USA között több vitáspont is kialakult.
Egyelőre ami látszik, hogy mindkét állam értelemszerűen győzelemként próbálja eladni, és egyfajta narratívákért vívott harc rajzolódik ki. Ugye Trump elnök azt mondja, hogy az Obama féle 15-ös megállapodáshoz képest ez sokkal jobb, mert hogy nem kell semmiféle pénzt adni Iránnak azért, hogy korlátozza a nukleáris programját. Az irániak pedig azt nyilatkozzák, hogy térdre kényszerítették az amerikai szionista ellenséget. Ez a szó szerinti megjegyzés szerepel az iráni nemzetbiztonsági tanácsnak a nyilatkozatában.
Megszavazta az olasz parlament a bevándorlók önkéntes hazatérését elősegítő törvényt.
A döntés értelmében a jövőben fejenként több mint 600 eurót kaphat az, aki segítséget nyújt a migránsoknak a programhoz való csatlakozásban, például a visszatérési kérelem benyújtásában. A pénzt a hazatérési eljárás lezárultakor a jogi képviselőnek vagy akár humanitárius szervezetnek is kiutalhatják. Olaszországból tavaly több mint 6000 bevándorlót toloncoltak vissza hazájára. További 675-en az önkéntes hazatérést választották.
Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket.
A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz arra az esetre, ha az amerikai vám intézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. A rendeletek az uniós tagállamokat képviselő Európai Unió tanácsának végső jóváhagyása után léphetnek hatályba.
Jogállamisági és igazságszolgáltatási területen kell összehangolni a szabályozását az uniós normákkal Moldovának és Ukrajnának az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások első körében. Erről Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense beszélt.
A szakértő a Kossuth Rádióban elmondta, Moldova esetében ez hamarabb megvalósulhat, mint Ukrajnában. Hozzátette, az EU több dolgot is nyerhet a két állam felvételével.
Szétkeválasztunk a két országot, hiszen azért egészen más a geopolitikai, illetve a gazdasági realitás. Ugye, hogy Moldova egy kis ország, piacot természetesen akár csak Ukrajna esetében nyer az Európai Unió, és hát azt szoktuk mondani, hogy az Európai Unió egy normatív közösség, azt is nyeri, hogy ezek az országok mind gazdasági, mind pedig az alkotmányos rendszerüket közelítik az európai normákhoz. Ez azt jelenti, hogy az európai integráció gyakorlatilag olyan szomszédokat fog szerezni, ahol az európai szabályok szerint működik a piacgazdaság, ahol az európai szabályok szerint van bizonyos gazdasági és politikai stabilitás.
Csehország orosz helyett azeri kőolajat és földgáz szállítana a Barátság kőolajvezetéken. Erről beszélt Toldi Otto, a Klímapolitikai Intézet kutatásvezetője.
A szakértő a Kossuth Rádióban elmondta, Csehország a Transalpin vezeték egyik leágazására csatlakozva már jelentős forgalmat bonyolít. Hozzátette, a Barátság vezeték fordított működtetésével akár Szlovákiáig, Magyarországig is szállíthat kőolajat, nagyjából 2-3 millió tonnát. Emellett az Odessa-Brody vezeték használatát is érdemes lenne használni.
Ez a két megoldás együtt vezethet el addig, hogy valóban elvileg az orosz kőolajról a régió leválhat, hiszen Szlovákia és Magyarország a két olyan utolsó mohikán ezek közül az országok közül, ami még nagy mértékben szorul, vagy nagy mértékben vásárol orosz kőolajat, úgyhogy ha a jelenlegi kormány irányvonal az, hogy le akar válni az orosz kőolajról, ez ebbe bele illeszkedik ez a terv, és hát reális, tehát műszakilag reális, csak a kérdés majd az ár lesz.
Itt a krónika.
Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csaknem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal.
A nettó átlagkereset emelkedése főként a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését.
A Magyar Nemzeti Bank tavalyi pénzügyi stabilitási jelentése szerint 218 ezer szerződésből mintegy 19 ezer adóst érintene hátrányosan a jelzálog hitel kamatstop esetleges eltörlése, mondta Nagy László Nándor pénzügyi szakértő a Kossuth Rádióban. A Tisza kormány szeptember végéig meghosszabbította az intézkedést, azonban társadalmi és szakmai egyeztetést kezdeményez a témában.
A pénzügyi szakértő azt mondta, ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy kivezetik az intézkedést. A kormány jelzése szerint a sérülékenyek számára kidolgoznak valamilyen lehetőséget. A kamatstop megszüntetése a jegybank adatai alapján a szerződések döntő többségében havi pár ezer forintos törlesztő részletemelkedést hozna. Nagy László Nándor hozzátette, a törlesztő részlet a változó kamatozású kölcsönt felvetteknél nőne meg a leginkább. Ők azonban azok, akik spekuláltak és az MNB figyelmeztetése ellenére tudatosan választották az akkor olcsóbb havi részletet jelentő kockázatosabb hitelt.
És ha teljes mértékben kivezetnék a kamatstoppot, ez akkor is körülbelül ugyanannyi összeg lenne, mint amennyit ők megspóroltak azzal, hogy akkor nem hallgattak az MNB szavára. És még egy dolgot, ugye a kormányfőnek a mondataiból az derült ki, hogy ők nem a kamatstopp teljes kivezetésén gondolkodnak, hanem például ezeket a potyautasokat próbálják kivezetni. Én azt gondolom, hogy átvizsgálás után az lesz a megoldás, hogy azok, akik érintettek lesznek, a sérülékeny ügyfélkörbe vagyunk, ez a 19 ezer ügyfél, nekik valószínűleg megmarad a kamatstopp. Nekik nem fog emelkedni a törlesztőszeg, azoknak, akiknek ez nem jelent érdemi változást, azoknak pedig megszűnik.
Erdő Péter bíboros prímással egyeztetett Magyar Péter.
Az Esztergom budapesti érsek a prímási palotában fogadta a miniszterelnököt. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd.
Eddig ismeretlen 1907-ben írt Bartók kompozíció kézirata került elő egy spanyolországi árverésről.
A szakértők szerint a mű egy zenei üzenet, amelyet Bartók Béla írt szerelmének, Geyer Stefinek egy, a nő által küldött dallamra válaszol. A kézirat hitelességét a budapesti Bartók archívum is megerősítette, és a Magyar Kulturális Örökség fontos darabjának tartja. A különleges dokumentumot a tervek szerint a nagy közönség előtt is bemutatják majd.
Az El Niño, vagyis a csendes óceán térségének éghajlati ciklusa egy évszázadok óta fennálló természetes jelenség, amely az óceán medencéjének aszimmetriájából következik, mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője.
Bíró Tibor a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az El Niño ugyanakkor 0,2-0,3 Celsius fokos hőmérsékletemelkedést hozhat, amely hozzáadódik a globális melegedéshez. Amennyiben a jelenségek összeadódása 2 Celsius fokos hőmérséklet növekedést eredményezne globális szinten, visszafordíthatatlanul megváltoznának a légkörzési folyamatok, ami tartós, szélsőséges időjárást hozhatna. Emelte ki a szakember, aki hozzátette, ennek elkerüléséért a globális felmelegedés lassításával tehetünk, például a fosszilis tüzelőanyagok használatának csökkentésével.
Megújuló energiákkal tudjuk segíteni azt, hogy csökkentsük a globális felmelegedést, mert az El Niño-t nem tudjuk befolyásolni, mint mondtam, ennek egyfajta geomorfológiai okai vannak. Az a néhány tized Celsius fokos hőmérséklet, amely az El Niño hatásakor hozzáadódik a globális felmelegedéshez, ez okozza igazából azt a kritikus pontot, amit nagyon-nagyon szeretnénk elkerülni, de még egyszer mondom, a fosszilis tüzelőanyagokból származó globális felmelegedéssel van a probléma, az lényegesen nagy jobb mérvű, mint amit az El Niño ezt hozzá tud tenni.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat az M0-as autóúton az M5-ös irányába. A 6-os főút csomópontja előtt a 14-es kilométernél útszűkületre számítsanak, a kocsisor 3 kilométeres. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Szárliget és az M0-ás között az erős forgalom miatt szakaszos torlódás lassulás alakult ki a külső sávban. Szintén az M1-esen Hegyeshalom irányába lezárták az átterelt sávot a komáromi terelésnél karbantartási munkák miatt, 3 kilométeres a kocsisor. Baleset történt az M3-as autópálya bevezető szakaszán Budapest felé. A 12-es kilométernél a belső sávot foglalják el a járművek.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban lassú a haladása a Kiskörúton az Asztória közelében, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, valamint a Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér előtt. Lezárták az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát, az Apáczai Csere János utca előtt daruzás miatt 17 óráig. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik a Kávin tér felé, nem érinti a József Nádor tér Vörös Marti tér megállót. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés várható, csak elvétve főként keleten, északkeleten, valamint a déli határ mentén lehetnek futózáporok, zivatarok. Megélénkül helyenként megerősödik a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A Balaton és a Belencei tó 22, a Tisza tó 23 fokos.
Ez volt a Krónika 10-kor, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Polyák Adrián, valamint a technikai munkatársak Farka Szilvia és Lajer Rita nevében. És köszöni figyelmüket Szeglédi Edit és Néveri Igor. Folytatódik a délelőtt Gécsek Tóth Enikővel. Viszont hallásra.
Műsorajánlat. Apa generációk. Nagy üzenetek.
Az én Stofán nagypapának volt egy mondása, aki a veszélyt keresi, az elvész benne.
Az egyik az egy konkrét üzenet, amit én elhoztam otthonról, ami egészen szó szerint úgy hangzik, hogy amilyet tépsz, olyat szagúsz.
Apa generációk rovatunkban három különböző nemzedékhez tartozó apával beszélgetünk. Ezúttal a nagy üzenetekről. Kaptak-e otthonról életre szóló mondatot, és mit kezdenek vele? Felülírják vagy megtartják? És rábíznak-e hasonlót a gyerekeikre?
Vendég a háznál.
Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
Váratlanul ér minket, amikor koppan a szélvédő üvegén egy kavics, vagy a mellettünk elhaladó autó kereke alól autónk karosszériájának csapódik valami. A felocsúdás után döbbenhetünk rá, hogy tettes nincs, a kár javításában és a fizetésben legtöbbször magunkra maradunk. Zsoldos Barnabás riportja.
Tudom, hogy több gépjárműve is van. El tudom képzelni, hogy volt már olyan szituáció, hogy kavics felverődést tapasztalt, akár a szélvédőn, akár a karosszérián. Ilyenkor mi az első gondolata, mi az első cselekvés?
Ha szerencséje van, akkor csak kisebb kavics felverődés, amit meg lehet javítatni. Tehát vannak ezek a javító bázisok, akik kijavítják a szélvédőt. Ha szerencsénk van, ha nekem is volt már olyan, hogy akár a belső üveg is meglepett. De olyankor csak a csere is, akkor az több 100 000 forint. Hogy mit tudunk tenni? Gyakorlatilag semmit.
Milyen autó verte fel, mi a rendszáma? Ezt abban a pillanatban nem is látja, nem is tudja az ember megfigyelni.
Meg esélyünk sincs. Tehát ha forgalom van, és elment a szembejövő gépkocsi, nincs esély, hogy én megforduljak, hogy utolérem. Jó rész, mi teherautókkal járunk, esélyünk sincs. Ilyenkor csak egy valami van, belenyúlunk a zsebbe, és kifizetjük a szélvédőcserét, ami több 100 000 forint is lehet.
Kaszkó az üvegkárra is érvényes lenne?
Tehát vannak részleges kaszkó, és nekünk is valamelyik autónkon van, de nyilván nem mindegyiken. Ez autóértékétől is függ.
Mostanában nem volt ilyen.
Az idén még nem. De hát ezt nem lehet elkiabálni, mert lehet, hogy kimenjünk az útra, és megkérdez azonnal.
Már csak azért is jutott ez eszembe, hogy ugye itt megy az autópálya építése, hát bizony hordják a kavicsot.
Hát igen, hordják a kavicsot, de ők azért lassan mennek meg a terelések miatt, nincs akkora sebesség. Tehát, hogyha közúton megyünk, ahol 90 km-es tempóval megy az ember, jön szembe vel a másik, akkor az sokkal több problémát okoz.
Éppen itt a keleti régióban, ahol az autópálya építése zajlik, előfordul, hogy kavics felverődést kap az autós. Ön sokat közlekedik, járt már úgy, hogy szélvédőjét megkoppantotta, elrepett a szélvédő, vagy a karosszérián lehetett látni a kavics felverődést. Van ilyen tapasztalata?
Természetesen, aki sok kilométert ment, én is mentem már, vagy 1,5 millió kilométert, függetlenül attól, hogy nem ez a munkám, az mindenki találkozott ilyennel már szerintem. Nekem van olyan autóm, 11 éves, az 5. szélvédő van benne. Az a szerencsés helyzet van annál az autónál, hogy azon van kaszkó, és ott nem kell nyomozgatni, hogy kiről pattant le az a kavics, ami csinálta ezt a kárt. Kaszkó kijavította tulajdonképpen olyan kaszkómmal, ami 0 önrészes üvegkárral van, és azt megcsinálják.
Szokta figyelni, hogy milyen autó megy ön előtt, de erről azért elég gyakran elfeledkezünk.
Ez így van, tehát akkor figyeljük egyébként, hogyha láthatóan egy teherautóról hullik lefelé a szállítmányt, rendszerint a kavics, akkor nagyon igyekszünk vagy lemaradni tőle, vagy nagyon gyorsan kielőzni, de hát ez nem mindig megy, mert a forgalmi helyzet adja, hogy ezt ki tudjuk előzni gyorsan, vagy nem tudjuk kielőzni gyorsan. Akkor figyeljük, de egyébként nem biztos, hogy ez fogja okozni a kárt, hanem lehet, hogy egy sima másik személyi autó, amely véletlenül fölver egy kavicsot az út széléről, nem számolunk rá erre a dologra. Annyi mindent kell figyelni a vezetés közben, hogy azt, hogy ennek mi volt a rendszáma ennek az autónak, hát a legtöbb esetben fogalmunk nincs.
Zsoldos Barnabás összeállítását hallhatták, amelyben több esetet is hallhattunk. Útépítés miatti kőfelverődés, vagy mellettünk elhaladó autó okozta kőfelverődés. Na, hogy mikor mi a teendő, arról is beszélgetünk. Ha szerda, akkor jogi rovat, a stúdióba pedig megérkezett dr. Kator Zoltán, ügyvéd, állandó jogi szakértőnk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Na hát legyünk életszerűek, tehát megyünk autóval az úton, és egyszer csak felverődik egy kő, egy kavics, akár a motorháztetőre, akár a szélvédőre. Mit csinálunk? Hirtelen megállunk, ha megállunk, és aztán azon gondolkozunk, hogy mi a következő lépcső. A legritkább esetben jut eszünkbe, legalábbis én magamból indulok ki, hogy fotózgassak, és a ott környező autók rendszámát leolvassam.
Az az igazság, hogy túl sok értelme nincs is. Tehát itt jogi szempontból most már kikristályosodott a gyakorlat, nem volt ez mindig így. Tehát évtizedekkel ezelőtt ebből csúnya perek, nagy viták voltak, de tulajdonképpen mára viszonylag egységes ezeknek az ügyeknek és eseteknek a megítélése. És akkor rögtön ugorjunk fejest a jogi megfejtésbe, tehát nézzük azt meg, hogy milyen jogszabályok vannak, és egyáltalán hogy működik ez a történet. Először a tulajdonos oldaláról. Van egy régi római jogi elv, ez a casum senti dominus, vagy másképp res perit domino, ami azt jelenti, hogy a kárt a tulajdonos viseli. Ez akkor igaz, hogyha jogellenesen valaki más, egy károkozó harmadik személy, jogellenes magatartással és azzal okokozati összefüggésben nem okozta felróhatóan, és itt ez a kulcs szó, ezt a kárt.
Na most, tehát ha véletlen az előttem levő autó kereken mögül pattan ki egy kavics, ami az én szélvédőmön landol, akkor az nem az ő hibája, mert hogy ő csak haladt az úton.
Hát legalábbis alapesetben nem, mert ugye a kérdés az az volt, hogy egy sima szituációból induljunk ki.
Hát ez ami, sima szituáció.
Ez egy teljesen sima szituáció, tehát itt még nincs útépítés, itt még nincs elhanyagolható út, itt még semmi nincs. Van egy normál közút, ahol előttünk haladtak. Megmondom őszintén, hogy a téma milyen érintett, mert egy pár hét ezelőtt az én autóm is kapott egy ilyet, de ráadásul úgy, hogy nem haladt előttem senki. Tehát ahogy a szakértő ezt elmagyarázta, vélhetően az autópályán a szembejövő sávból repülhetett át egy kavics, amit én nem is láthattam. Tehát ez ennyire esetleges, hogy egyáltalán nem biztos, hogy mi azt a kavicsot követ, a közvetlenül előttünk jövőtől kapjuk.
Még egy madár is lehetett.
Hát, igen, nyilván nem cinke, de az az igazság, hogy tényleg ilyenkor erre nem lehet felruhatóságot alapozni, nem legalábbis egyszerű. Alap esetben nem. Na most, hogy folytassuk a jogi kitérőt, amit elmondtam, az a sima kártérítési felelősség. Ebben az esetben azonban egy másik fogalmat is fel kell idéznünk, talán erről már volt szó ebben a formában, amit nem másképp hívnak, mint hogy veszélyes üzem. Tehát ezt találjuk a polgári törvénykönyvben, azt viszont nem találjuk, hogy mi a veszélyes üzem fogalma.
Már a vezetés is az.
Igen, de ebben az esetben maga a tevékenység, ami a jog centrumában van, fókuszában van ilyenkor. Ha tűzrobbanás veszélyes, ha nagy sebességű, ha gép működik, nagyobb teljesítményű gép, ha vegyi anyag. Tehát a veszélyes üzem az körülbelül ebbe a kategóriába sorolható, mindig a bíróság mérlegeli, persze egy kialakult gyakorlat alapján már, hogy az adott esemény tényállás az veszélyes üzemi körbe tartozik, vagy nem. Most a személygépkocsik vagy gépjárművek esetében teljesen egyértelmű, hogy igen. Tehát ezt úgy mondják a jogászok ilyenkor, hogy két veszélyes üzem találkozik. Tehát ugye két autóról van szó, az egyik felverte azt a követ, anélkül, hogy tudna róla, a másik meg sajnos megkapta azt a kavicsot a szélvédőjére. Na most ugye egyébként jegyzem meg, ilyenkor általában nem is reped még a szélvédő, ilyenkor még csak úgy kikapja ez a kavics a szélvédő síkjából azt a darabot. És ugye ezek több rétegű, két rétegű szélvédők ma már, tehát nincs veszélye annak, hogy berobban, lukad, stb. És gyakorlatilag sokszor meg sem állunk, nem tudjuk adott esetben, ha nem látjuk, hogy hol következett be az a sérülés a szélvédőn, vagy adott esetben a karosszérián egyébként, és ugye ilyenkor meg sem állunk, esetleg utóbb látjuk.
Igen, tehát ha jól értem, most egy hagyományos vagy olyan életszerű példát hozott, hogy haladunk egy úton, és egyszer csak felverődik egy kő, ez semmiféle útépítés nem volt, egy normál aszfaltozott úton haladunk. Tehát itt, ha jól értem, felelősöket keresni teljesen felesleges, csak magunkban bízhatunk, illetve a biztosításunkban, de majd mindjárt erről is beszélünk, a biztosításról. Vegyünk most egy olyan példát, amikor mondjuk útépítés van, vagy az útkezelő hibázik, mert mondjuk nagyon sok múrva ott maradt az úton, útépítés után nem takarítottak. Ilyenkor érdemes a felelősöket keresni, más-e a tényállás?
Igen, az előző gondolatmenetemet még egy dologgal hadd egészítsem ki, tehát itt arról szól a történet, hogy a veszélyes üzemek találkoznak, és gyakorlatilag ebben az esetben nincs felróhatóság, tehát mindenki úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható, és ezért aztán mindegyik fél a kárát maga viseli. Ugye alapesetben, aki idézelben okozta, ő nem károsodott, hiszen az ő autója verte föl ezt a kavicsot. És visszatérve erre a kiegészítő kérdésre. Ugye az már viszont egy vétkességi felelősségi alakzat. Tehát, ha valaki felvitte azt a sarat, köves valamilyen trutymót arra az útra, és emiatt keletkezett kár, különösen mezőgazdasági munkáknál szokott ez sárvár érdekes lenni, mikor megcsúszik az autó, ez csak egy példa, ugye ott nem, általában nem a kavics a gond, hanem hogy olyan, akár olajfolt, akár, mert ugye rosszul karbantartott gépről van szó esetleg, vagy akár bármilyen más sár, ugye földről, földrögök, de ugye volt elhíresült eset, amikor csupán aradtak a szomszéd táblán, és olyan felhő ment az autópályára, hogy abból tömegbaleset keletkezett, hiszen nem láttak. Tehát ezek ugye különböző esetek, de visszatérve, hogyha van felelős, és itt felhívnám egyfelől, aki fölvitte tehát ezt a salakot, sódert, bármit az útra, mondjuk egy építkezés környékén, illetve felvetődhet az út kezelőjének a felelőssége. Tehát ugye ebben az esetben a közút kezelőjének kötelezettsége, hogy az út maga közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete esztétikus és kulturált legyen, mondja a közlekedésről szóló törvény. Tehát ez egyértelműen a közút kezelőjének a kötelezettsége, és gyakorlatilag a hibákat kötelező kijavítani. Tehát egy picit bonyolítsuk a példát, ha van egy kátyú például, ahol ugye az útfelület anyaga megbomlott, és abban mondjuk található kavicskő, stb., és az verődik fel, ez már megalapozhatja viszont a közút kezelőjének a felelősségét.
Igen, most gondolkozom megint az életszerűségen, tehát megtörténik egy ilyen eset. Tegyük fel, kátyú mellett, ugye ott is gyakori a kavics, amit ön is említett, az verődik fel az autómra. Mit csinálok rögtön? Tehát meg kell leállnom, le kell lefényképeznem. Ahogy ön is említette, nem mindig veszem észre egyből. Hallok egy koppanást, de nem feltétlen gondolok arra, hogy ez megtörténik. Aztán utána észreveszem, futok kijavítani, nehogy abból repedés legyen. Tehát mi lenne az a sorrend, ami ideális lenne, és mondjuk pénzt is láthatok belőle, hogy nem az én zsebemből menjen a javítás teljes költsége.
Én azt javaslom, hogy álljunk meg, ha tudunk. A közlekedés, hogy mondja, minimális akadályoztatása mellett, megjegyzem, hogy egy autópályán például az is életveszélyes, hogy megállunk egy leállósávban. A másik jó tanács, amit én is kaptam, és megosztanék a hallgatókkal, bár szakmámon kívüli, hogy ilyenkor érdemes például celuxszal leragasztani ezt a sérülést, hogy ne legyen tovább, ne porosodjon, ne legyen probléma, hát ha egy felületi sérülés ki tud javítani, meg lehet javítani ezt a szélvédőt. Tehát nem kell feltétlenül cserélni. De visszatérve erre, hogy valaki ezt úgymond okozta. Egyébként nagyon érdekes például a túlságosan nagy sebesség is, hiszen ebben az esetben, hogyha az előttünk lévő autó 1000-rel ment, és ez okozhatta például a felverődést, akkor elméletileg ezt háromszor aláhúzom, felelhet, tehát felróható neki. Nem az, hogy a közlekedési szabályokat megszegte, hanem az, hogyha nem szegte volna meg, és mondjuk az előírt sebességgel ment volna, mert mondjuk egy 30-as tábla volt, ugye, lehet, hogy éppen az útépítés vagy bármi más műszaki esemény miatt, akkor nem történt volna meg. Tehát ilyenkor bejön a felelősség, hogy az alapkérdés az a sima eset volt. De visszatérve ide, bizonyítanunk kell. Tehát azért reménytelen az ügy, mert még azt is nehéz nekem bizonyítani, hogy mondjuk ő gyorsan ment. Mert ha azt nem látta senki, én állítok, ő állítja.
Nyilván... Meg azt is, hogy mondjuk nem hagytam elég követési távolságot, és azért történt.
Így az van, tehát nem, hogy mondjam, ez a reménytelen, ez mindig idézőjeles, mert azért vannak erre technikák, GPS stb. De azért mondom, hogy alapvetően azért ez nem egy sima ügy. Na, visszatérve tehát, az építkezőnek az út felületét úgy kell hagyni, ahogy az üzemeltetőnek, közútüzemeltetőjének oda kell erre figyelnie. Na most bizonyítanom kell, tehát hívjak rendőrt, készítsek fotókat, a környezetről is fotókat, legyen meg pontosan, hogy hol történt. Mélységi fotót, hogyha kátyúval is összefügg, ugye úgy kell készíteni, hogy valamit beteszek, valamilyen tárgyat abba a kráterbe, idézőjelben lukba felületi hiányra, hogy lehessen látni, hogy mennyire mély, mert ugye a fotó simában nem adja vissza, és gyakorlatilag mindenképpen várjuk ki a rendőrt, én azt mondom, mert a rendőr minimum készít egy feljegyzést, jobb esetben egy jegyzőkönyvet, és onnantól kezdve ezzel valamit tudok kezdeni.
Egy percünk maradt, de az még érdekes kérdés, hogy kaszkóbiztosítás, vagy akár kötelező biztosítás fedezhet-e ilyenfajta sérüléseket, javításokat?
A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás alapesetben ezt nem fedezi. Nem erre találták ki. Arra találták ki, hogy ha nagyon sarkosan és röviden fogalmazom, egy szegény ember, egy nem olyan típusú ember, aki lazán ki tudja az általa okozott kárt, mert mondjuk szabályszeget, közlekedési szabályszedet fizetni, akkor a biztosító tudja ezt fizetni, tehát gyakorlatilag arról szól, hogy a felelősségünket, hogyha felelősek vagyunk egy közúti balesetért, akkor a helyünkre lép a biztosító és fizet. De ezeket a kötelező gépjármű felelősség biztosítási módozatokat ma már, hiszen ez egy verseny, egy üzlet, nagyon sokszor ki lehet egészíteni szélvédőkárokkal. Nem azzal, amit okoztunk, hanem hogyha szélvédőkár következik be nálunk, akkor tehát van olyan kötelező felelősségbiztosítás, ahol kiegészítő kockázati elemként ezt meg lehet tenni és meg lehet kötni. A kaszkóbiztosítás általában erre fizet, ezek úgynevezett all-risk típusú biztosítások, tehát általában nagyon kevés kizárás van egy kaszkó esetében. Jegyzem meg egyébként ezt a szót, a világon nem ismerik, ez egy tipikus magyar kifejezés, ez a kaszkó, zárójel zárva. Tehát ez egy olyan típusú vagyonbiztosítás, ahol ezt fedezi a biztosító, sőt, van olyan módozat, ahol a csere érinti csak a bónusz-málusz besorolás, ezt is kevesen tudják, hogy a kaszkó esetében is van bónusz-málusz, nem csak a kötelezőnél, de például a javítás nem. Tehát a biztosító önrészesedés nélkül például kifizeti, és még a bónusz-málusz se érinti, de mondom, ezek konkrét
akkor
ügyletek.
Is, ha nem keresek felelős, tehát
akkor is, ha nem keresek felelőst, a kaszkónál megszemlézik, vagy az se, és gyakorlatilag működik a dolog. De még egyszer mondom, ez egy példa volt. Tehát ez senki ne általánosítsa, ez egy konkrét termék, egy konkrét biztosítója, de több biztosító másképp áll ehhez. Tehát a kaszkó esetében ezt érdemes tisztázni, hogy önrészes, önrész nélküli érinti-e a bónusz-máluszt. A kötelezőnél pedig alapesetben nem térít a biztosító, de ehhez általában kiegészítő kockázati elemet lehet kötni, nyilván plusz díjért.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Mi történik kőfelverődés esetén, erről beszélgetünk a mostani jogi rovatunkban dr. Kator Zoltán ügyvéddel, állandó jogi szakértőnkkel. Várjuk szeretettel jövő héten, és köszönöm szépen.
Köszönöm a figyelmet, és további szép napot kívánok mindenkinek.
Közben 10:30 elmúlt bő egy perccel, úgyhogy mi most rövid hírekkel folytatjuk. A mikrofonnál Bordi András. Ceglédi Edith, bocsánat.
Jó napot kívánok, a híreket Polyák Adrián szerkesztette. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az aranykonvoj ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terror elhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál. Ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Magyar Péter egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset pedig 541.200 forint volt, derül ki a KSH közleményéből. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Már nyáron elkezdi a téli felkészülést a Magyar Közút. 10 új tehergépjárművet vásárolnak, amelyeket nagysebességű hóeltakarításra alkalmas homokekével, sószóró berendezéssel és latyakoló ekeéllel ellátott hóekékkel szerelnek fel. A járművek a síkosságmentesítés mellett szállításra is alkalmasak. Ma van az elsivatagosodás és a szárazság elleni küzdelem világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a talajromlás megállítására, a víztakarékosságra, valamint az aszályok elleni hatékony védekezésre. Az idei kampány a legelők helyzetére összpontosít, ugyanis az ENSZ 2026-ot a legelők és pásztorok nemzetközi évének nyilvánította. Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és a nyugati határ mentén előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül Kívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
Amikor beköszönt a nyári vihar szezon, a leggyakoribb tévhit az, hogy az extrém időjárási jelenségekkel szemben tehetetlenek vagyunk, vagy hogy egy átlagos lakásbiztosítás automatikusan és korlátok nélkül fedez minden hirtelen keletkező anyagi veszteséget. Sokan úgy élik a mindennapjaikat, mintha rájuk nem vonatkoznának a természet törvényei, vagy az alulbiztosítottság veszélyei, pedig a szupercellák okozta károk súlyos anyagi kockázatot jelentenek. Hogy a magyar autósok és ingatlan tulajdonosok valójában mennyire körültek és hogyan igyekeznek megóvni értékeiket, az kiderül Messze Sán György összeállításából.
Ön úgy látja, hogy egyre szélsőségesebb az időjárás Magyarországon?
Igen, nagyon gyakori a váratlan helyzetekből lecsapó szélsőséges időjárás, mint például egyik persze a másikra óriási jégeső szélviharral mindent kitép, letép. Nálunk tavaly volt a faluba, és az idősek azt mondták, hogy soha nem is emlékeztek ilyen borzalmas időjárásra, valami 120 háznak a tetejét lerongálta, a temetőbe sírokat felborított, úgyhogy nagyon-nagyon nagy kár volt a faluba.
Önnél keletkezett kár a vihar miatt? Fedezte a biztosítása?
Nekünk még van ott egy vidéki házunk, és hát abba is, de valahogyan elkerülte, egy kis kárt csinált, nem is volt biztosításunk, azóta meg is kötöttük, hogy az ilyen kiszámíthatatlan helyzetekben óriási kárt tud, egy vályogházba főleg.
Gondolom, ilyen esetek után gyakran szóba kerül, hogy miért fontos a biztosítás.
Igen, ha éppen szóba kerül, szoktam őket, igen, ilyen témába is felvilágosítani, hogy tényleg oda kell figyelni, és érdemes biztosítást fizetni, mert sok milliós károkat okozhat, egy tetőcsere, bármi, az borzalmas összegekbe kerülhet.
Ön hogy látja, valóban szélsőségesebb az időjárás, mint régebben volt?
Én nem gondolom úgy, hogy igazán szélsőséges lenne az időjárás. Igaz, hogy koromnál fogva még nem láttam mindenfajta időjárási viszonytagságot itt Magyarországon, hogy mégis igazán régen milyen volt, de amióta emlékszem a nyarakra, időjárásra, hogyan változtak az évszakok, azóta úgy látom, hogy akkora nagy különbségek igazán nem történtek. Tehát persze mindig vannak évtizedenként egy ilyen nagyobb különlegesség vagy időjárási anomália, és akkor arra mindenki felkapja a fejét, de ez eléggé ilyen időszakos dolog, tehát ez nem csak most jött elő az időjárásban Magyarországon, hanem ezek mindig is megvoltak.
Hallunk szupercellákról, nagy viharokról. Ön köt neki kiegészítő biztosítást az ilyen esetekre?
Hallottam ilyenekről, ugye az utóbbi években is volt egy ilyen viharosabb időszak, de szerintem az sem volt olyan szintű, mint amennyire ezt a hírekben felnyomják. Tehát az, mikor ilyen szupercellákról, meg hurrikánokról és hasonlókról van szó, akkor ez már mindig az ilyen nagy tornádókra, meg az Egyesült Államokban jellemző ilyen nagyon szélsőséges időjárási viszonytagságokra gondol, de ez igazából közel nincs a hozzá, tehát annyival másabbak itt a magyarországi ilyen szupercellák, vagy ilyen szélsőségesebb ilyen szélviszonyok, hogy szerintem ettől nem igazán kell tartani, és ez tényleg egy ilyen időszakos dolog. Biztos van egy alapvető biztosítás, ugye majdnem minden ingatlanon. Most olyan, ami speciel, kifejezetten ilyen szélsőséges időjárási viszonytagságokra szól, szerintem ez felesleges. Tehát olyan helyeken, ahol jól dokumentált, hogy igen, gyakran szokott előfordulni, nem tudom, 2 évente vagy 5 évente ilyen nagyon szélsőséges időjárás, akkor talán oda érdemes, de ez nem egy ilyen általános dolog, tehát én személy szerint ezt feleslegesnek tartom.
Messzesen György összeállítását hallhatták, a stúdióba pedig közben megérkezett Németh Péter, a CLB független biztosítási Alkusz Kft. Értékesítési és kommunikációs igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És kapcsolódik a beszélgetéshez Fejős Ádám meteorológus is. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Péterhez fordulok elsőként, hogy a biztosítási piacon a viharkárok okozta problémák, azok talán még később kezdődnek, vagy nyár közepe fele, vagy
ja, hogy az idejében. Igen, várunk még, nem azt mondom, hogy vihar előtti csend, stílusosan, de kicsit olyasmi volt már, most azért megmutatta magát az időjárás, esett az eső jó pár napig, talán a szél is egész komoly volt, de most már jó ideje lehet mondani, hogy komolyabbak azok a viharok, amiktől mondjuk az emberek félnek, vagy amire biztosítók sokat fizetnek.
Na, és akkor ezt vajon Fejős Ádám meteorológus meg tudja erősíteni? Ugye itt a felvezetőben többféle véleményt hallhattunk arról, hogy vajon több-e a vihar manapság, vagy csak többnek érzékeljük. Mik a tények?
Nagy érdeklődéssel hallgattam ezeket az izgalmas véleményeket. Hát ugye alapvetően nagyon sokféle extremitás van a légkörben, minden esetre azt most már így a szakma nevében talán biztosan állíthatom, hogy évtizedek óta a meteorológusok, klímakutatók és úgy általánosságban a tudományt képviselő kollégáimmal együtt szinte már szajkózzuk, hogy a globális felmelegedés az alapvetően az extrém időjárási mintázatok irányába mutat, vagy legalábbis jobb eséllyel alakulnak ki hevesebb csapadékrendszerek, ez jelenthet akár hevesebb nyári zivatarokat, zivatarláncokat, vagy akár szupercellákat. De fontosnak tartom azért, hogy külön válasszuk a hurrikánt például a szupercellától, mert hogy egyébként méret tartományban is eltér egymástól a kettő, hát még a tornádó, ami egyébként kapcsolódhat a szupercellához, de hurrikán Magyarországon nem lesz, maximum olyan maradvány ciklon elérheti a Kárpát-medencét, ami egykor hurrikánnak indult, de nem ezekből szoktak kialakulni általánosságban, legalábbis Magyarországon a legveszélyesebb időjárási jelenségek, hanem pont ilyenkor a nyári időszakban az úgynevezett szupercellákból.
Mi a különbség egy zivatar és egy szupercella között?
Valójában a szupercella is zivatar jelenségnek számít. Zivatarnak egyébként azt nevezzük, ezt nem mindenki tudja, amikor légelektromos tevékenység hatására dörgés, villámlás tapasztalható. Na most a nyári zivatarokból léteznek úgynevezett álló zivatarok, amik létrejönnek egy adott térség felett. Ez lehet akár egy város rész is, tehát annyira pici is lehet egy zivatar, lehet akár egy mondjuk budapestnyi méretű is, bár ott már elérjük azt a szintet, amikor már a szupercellás mérettartomány szóba jöhet, mert hogy a szupercella, és itt van a kutya elásva, az egy jóval nagyobb méretű képződmény, mint egy nyári zivatar. Még egy zivatarláncnál is lehet nagyobb, a zivatarlánc az sok zivatarláncba vagy vonalba rendeződve halad. Most a szupercellákról azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon heves, tartós feláramlás esetén, illetve, és még egy fontos tényező kell hozzá, ez az úgynevezett szélnyírás, tehát a szélviszonyok magassággal történő drasztikus megváltozása, együttesen egy olyan örvénylő, nagyobb skálájú zivatarrendszert hoz létre, aminek hosszabb az élettartama, és pont az élettartamában keresendő a veszélyessége is, vagy az extremitása is, mert hogy minél tartósabb egy zivatar, annál valószínűbb, hogy kialakul benne olyan, ami már veszélyt jelent az emberekre nézve.
Ez a veszély akár jég is lehet, vagy a szupercellához nem kapcsolódik jég feltétlen?
A szupercellához majdhogy nem minden esetben kapcsolódik, ráadásul szignifikáns méretű, tehát centiméterben mérhető jég. Ez azt is jelentheti, és abban igazat adok egyébként a szkeptikus megszólalónak, hogy az Egyesült Államokban jóval keményebb szupercellák és intenzívebb időjárási jelenségek vannak. Ennek egyébként földrajzi okai is vannak, de ebben most nem menjünk bele, mert mégiscsak Magyarországgal foglalkozunk. De az tény, hogy a magyarországi károkozó jégeső is, vagy legalábbis a jégeső ezeknek a legnagyobb része az ilyen szupercellákhoz kapcsolódik. És természetesen felmerülhet a kérdés, hogy miért, hogyha van idő, akkor nagyon szívesen ezt meg is válaszolnám, hogy miért van az, hogy egy szupercellában mondjuk nagyobb jegek, vagy nagyobb jégdarabok vannak, mint egy mezei nyári zivatarban.
Épp meg is akartam kérdezni.
Igen, sejtettem, úgyhogy kicsit elé mentem. Tehát, hogy elsősorban azért, mert egy zivatarrendszer minél tartósabb, annál tovább tart az a heves feláramlás, ami eljuttatja a felhőelemeket abba a vertikális tartományába a légkörnek, amiben már egyáltalán nem létezik csepp, hanem kizárólag jégelemek, jégszemek vannak. És amikor megtörténik a túltelítődés, és ezek a jégszemek elkezdenek az égből potyogni, akkor, hogyha rövidebb ideig tart az ivatar, akkor ezeknek a jégszemeknek nincs annyi idejük formálódni. Mert hogy a formálódás folyamata az úgy néz ki, hogy ezek a pici, apró jégdarabok elkezdenek potyogni, már majd, hogy nem a stratoszféra magasságából. Ezt azt kell elképzelni, hogy a 8-10 kilométer magasból. És keletkezik egy úgynevezett gyűjtő, hát nem csepp, hanem egy gyűjtő jégszem, ami folyamatosan magára tapasztja vagy a vizet, vagy a jeget, és ezért lesznek ilyen nagyon furcsa alakúak is ezek a hatalmasra nőtt jégszemek, amik potyognak az égből, biztos már a kedves hallgatók is láttak ilyen fotót a közösségi médiában, nagyon gyakran terjed, hogy ilyen egészen amorf alakzatú jegek tudnak potyogni, ez pontosan ezért van, mert hogy egy gyűjtő szemre rátapad sok kicsi, és ez minél tartósabban történik, már pedig most ezt el is mondtam, hogy a szupercella az egy kifejezetten tartós jelenség, annál valószínűbb, hogy ezek a leeső, tehát a földet érő jégszemek meghaladják a centis átmérőt, vagy akár a több centis átmérőt. Azt szoktuk mondani, hogy amikor már dionagyságú jégről beszélünk, vagy azt meghaladóról, akkor az már mindenképpen a veszélyes kategória, és erre egyértelműen a piros riasztást adja ki a szolgálat.
Fejös Ádám meteorológust megkérem, hogy még maradjon velünk. Németh Péterhez fordulok, nem tudom, hogy biztosítási szakértőként ennyire ismerte akár a jégesőnek a hátterét, de azt biztosan ismeri, hogy egy-egy jégkár mit tud okozni épületekben, vagy autókban.
Mindenképpen, és ugye csatlakozni tudok itt ilyen szempontból a kollégákhoz, hogy az, hogy egyre szélsőségesebb és az időjárásunk egyre több ilyen veszélyt tartogat, az pénzben is pontosan mérhető. Ugye kb. Ózóta tudjuk, hogy a hurikán felkapja a házat, és komoly károkat csinál benne, és ebből most már valóban itt Magyarországon is meg kell tanulni viccen kívül olyan időjárási fogalmakat, amiket eddig mondjuk hollywoodi filmekben, vagy tényleg külföldről hallottunk, és egyébként ott vannak. Nagyon nagy károkat tud okozni, a jég egy pillanat alatt megérkezik, gépjárművekben, lakásokban, ingatlanokban, kerti bútorberendezésekben, és néha még egyébként egészségben is abszolút számosítható és mérhető károk vannak.
Hogyha a bejelentéseket nézzük ilyenkor egy-egy jégkár után, akkor főleg mit bont meg a jég, vagy mit sért a tetőt?
A gépjárművek nagyon sokat sérülnek, tehát egy gépjárművet ugye, mint hogyha golyószóról nem lyukasztja persze át, de ilyen apró huplik vannak rajta, és hát már iparág is létrejött, hogy megpróbálja helyre hozni őket, de nagyon hogy hamar, 5-10 perc alatt totál károssá minősítheti a biztosító kaszkó biztosás alapján mondjuk egy autót, amit rendesen elvert a jég. Volt egy néhány évvel ezelőtt olyan időszak, amikor az Alföldön több autókereskedést elvert a jég, és ott csőd közeli állapotba kerültek sokan szolgáltatók, kereskedők, mert annyi autó volt a telephelyükön, hogy azokat a bizományba beadott a vadonatúj autó, gondolom, hogy mind kaptak. Ezek az apró jég, ami azonnal kárt okoz, még ezek a legtöbbször nem okoznak kárt az épületekben, de a kerti bútorokat, berendezéseket, kinti tárgyakat, azokat már sűrűn tönkre teszik, hogy közeledünk az ingatlanok felé, és végül tudnak jönni az ingatlanba keletkező károk. Itt általában a rendesen megépített tetőszerkezeteket, vagy a nem túl öreg házakat nem károsítja annyira a jég. A vele együtt érkező szélvihar viszont már sokkal inkább, ugye ott le tudja tépni adott esetben a tető bizonyos elemeit, régi házaknál akár össze is tudja törni mondjuk a tetőt, de ezeket a könnyű, gyönge szigeteléseket, amik a ház oldalán vannak, ezt amikor oldalról megfújja a szél a jeget erősen, akkor nem egyszer bele tud verni a szigetelésbe, és esztétikai meg szigetelési károkat is tud okozni, tehát valóban nem játék ez ma már.
Hogy hogyha az autókat említette, a kaszkóbiztosítás tudja fedezni automatikusan, általában a legtöbb kaszkóbiztosításban ez benne van, vagy
nagyon kell nézni? Általában benne van, nem muszáj a legkiemeltebbnek lenni, de teljes körű kaszkóbiztosításnak kell lennie, tehát mindenképpen ellenőriznünk kell. Én azt gondolom, ha valaki köt kaszkóbiztosítást, akkor győződjön meg róla, kérdezze meg a közvetítőjét, vagy a felületen, hogy jégkára is kiterjed, de általában kiterjed jégkára, de vannak már azért, hogy azokat is kaszkóra tudják bírni a biztosítók, akik mondjuk nem akarnak annyit fizetni érte. Vannak ilyen részkaszkók, ilyen fapados kaszkónak hívja mondjuk a szakmai ilyen kis zsargonnal, és ezeknél van, hogy csak törés, csak lopás, vagy csökkentett szolgáltatások. Tehát a teljes körű kaszkók általában tartalmazzák, de az, hogy kaszkó, automatikusan nem jelenti azt, hogy benne van jégkár.
Hogyha a házakra rátérünk, említette a kertszivótorokat, említette a tetőt, a cserép törhet, még akár a szigetelés is megsérülhet. Mondjuk nehezen tudom elképzelni, hogy egy alapbiztosításban a kerti bútorok benne lehetnek, főleg egy olyanban, amit nem frissítettek évekkel ezelőtt, vagy évek óta.
Igen, illetve hogy a megfelelő értékkel vannak benne, ugye ez is egy nagy kérdés. Tehát amikor kötjük végig a lakásbiztosítást, ugye azt tudnék, ez egy hosszabb folyamat. Szerintem mondjuk egy fél óra megkötni a lakásbiztosítást, ha az ember jól akarja csinálni. A kötelező biztosításoknál, meg az utas biztosításnál megszoktuk, hogy 5 perc alatt kész vagyunk. Az ingatlan biztosítással kicsit többet kell foglalkozni, de többet is kockáztatunk. És ugye összetettem. És pont így, amikor eljutunk a kérdésekben, végigmegyünk, hogy tégla, tető, cserép, stb. Milyen típusú az ingatlan, eljutunk a kertig. És a kertnél vannak-e külső építmények, vannak-e a szabadban tárolt kerti bútorok, ezeket érdemes pontosan beírni, mert a biztosító nem akkor fogja kifizetni, ha be tudjuk mutatni a számlátról, ez egy régi közhiedelem, hogy csak azt fizetik, hogy számla van, viszont amire van számla, azt igen. Tehát fölösleges számlákat szerezni egy jégkár után, még mindig van ilyen téves gyakorlat, hanem amikor kötjük a biztosítást, akkor be kell írnunk, hogy a kerti bútorunk, és azért ma már az a kerti bútor, az nem egy olcsó mulatság, tehát ezek milliós tételek is lehetnek, és amíg nem beszélünk nagyon extrém kialakítású bútorokról, üvegasztalokról, párnákról, illetve egyéb kiegészítőkről, porcelánokról, tehát ha ezek vannak, és beírjuk a biztosítás kötvénybe, az a lényeg, amikor a felületen kötjük, akkor úgy fogja kiszámolni az a felület nekünk a biztosító díját, hogy ezek benne lesznek. És akkor elég csak egyszerűen bejelentenünk őket. De ha nem foglalkozunk a kerttel, és mondjuk ezt kihagytuk, akkor lehet, hogy olcsóbb a biztosításunk, viszont akkor nem lesz térítve a kerti bútor.
Fejős Ádám meteorológushoz fordulok, hogy van-e olyan még egyáltalán, hogy vihar szezon? Mert hát korábban nem hallottunk ilyen szupercellákról, biztos, hogy változik az időjárás, ön is említette, de le lehet ezt szűkíteni manapság már ezt, hogy mondjuk csak júliusban meg augusztusban jellemző kimondottam.
Ezt a két hónapot ezt nem lehet csak kiemelni, ugyanis azért heves zivatarok már azért a tavaszi időszakban is előfordulhatnak. A tél az ebből a szempontból nem jellemző, bár egyébként téli zivatar is létezik, nagyon ritka, de az egy lomhább légköri működés. Tehát alapvetően az a sugárzáshoz kapcsolódik. Minél több sugárzási energia éri a földet, annál nagyobb eséllyel melegszik föl annyira a talaj, hogy a fölött megindulnak azok a heves feláramlások, amik egyáltalán felhő vagy gomoly felhő képződés járnak, mert hogy ezek az ivatarrendszerek akármilyen érdekesen is hangzik, kezdetben gomoly felhőnek indulnak, aztán a gomoly felhők terebélyesedése hozza majd meg, az képzi meg az ivatarokat, illetve az ivatarrendszereket, úgyhogy már a tavasztól egészen az őszi időszakig, szeptemberig, még akár október elejéig is beszélhetünk erről.
Hogyan lehet felkészülni? Tehát, hogyha arról hallunk, hogy szupercella közeledik, akkor érdemes-e bármit is tenni, meg egyáltalán mennyire lehet előrejelezni ezeknek a viharoknak az érkezését Magyarországon? A medence jelleg az biztos, hogy nem könnyíti az előrejelzések pontosságát.
Az a helyzet, hogy most így 2026-ra eljutottunk oda, hogy az egy napra vonatkozó előrejelzések azok nagyon stabilan beválnak. Hogyha a kedves hallgatók a közmédia időjárás jelentéseit szokták nézni, akkor ott térképes, animációs formában úgynevezett modell outputokat mutatunk. Ez azt jelenti, hogy a csapadékzónát azt haladásában, mozgásában idő szerint ábrázoljuk, és mutatjuk meg, hogy hogyan fejlődnek ezek a csapadékrendszerek. És azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó beválással tudjuk bemutatni ezeket a képződményeket, döntően egy vagy esetleg két napra. Az idő előre haladtával azért az előrejelzés az nehézkes, különösen egy zivatar vagy egy szupercella esetében 2-3 napra előre én nem mondanék semmi biztosat, de azért az minden esetre látszik, hogy jelenleg a tudomány mai állása szerint a plusz egy napra, tehát a nap további részére, vagy a következő egy napra vonatkozó előrejelzések elég stabilak, és itt a medence jellegről nem is beszélnék, inkább arról, hogy ezek általában bizonytalan, hogy hol alakulnak ki. Tehát azt elég jól lehet látni, hogy lesz-e esély, és hogy mekkora esély szupercellára, de az, hogy pontosan mondjuk Budapestnek melyik részére vonatkozhat a csapadék és az intenzív csapadék, abban lehet egy óriási bizonytalanság, mert elég egy kilométerrel, hogyha arrébb alakul ki, akkor a kedves hallgató, a kedves néző azt gondol, hogy na hát a meteorológusok azt se tudják, hogy miről beszélnek, holott egyébként azért bravúr, hogy előrejelezzük egyáltalán a szupercellának az esélyét, meg azt, hogy melyik régióban alakulhat ki, csak ezek annyira változékony helyzetek, és mint említettem is, térben, időben nagyon dinamikusan, nagyon gyorsan és viszonylag nehezen megfoghatóan haladnak, hogy ilyen pár kilométeres eltérésekért szeretném kérni mindenkinek a türelmét. Ez a tudomány jelenlegi állása szerint. Én úgy gondolom, hogy belefér, de tudom, hogy erről sokaknak azért más a vélemény.
Igen, most nem nyitunk vitát, hallgatói fronton sem, de igen, azt említette, hogy nem lehet pontosan tudni, hogy hol csap le az adott vihar vagy szupercella, de mondjuk vannak-e olyan területei az országnak, ahol többször fordul elő, gyakrabban fordul elő ilyen hevesebb vihar. Ez látható-e?
Alapvetően igen, tehát vannak arra statisztikák, hogy hol szoktak extrémumok lenni. A Dunántúli régiót például az előző nyáron elsősorban a nyugat-észak-nyugat-Dunántúlt inkább érintette ilyen hevesebb csapadék, és természetesen a síkabb vidékeket, tehát a dél-alföldi, dél-kelet-alföldi régiót kevésbé. De ez nem azt jelenti, hogy ott nem lehet szupercella. Tehát ez nagyon nagy tévedés azt gondolni, hogyha a statisztikákból indulunk ki, hogy ott ki van zárva ezeknek az esetőség, és ezért is nagyon fontos mindig tájékozódni az aktuális előrejelzésről. Én azt javaslom, mert ugye elhangzott az is kérdésként, hogy mit lehet tenni. Szerintem a tudatosság nagyon sokat segít. Tehát, hogyha már eleve az ember ránéz egy figyelmeztető térképre, vagy esetleg egy riasztás térképre, ami a következő pár órára előrejelez nekünk veszélyes időjárási jelenségeket, akkor tudjuk azt, hogy mondjuk egy szupercella esetében ugye nem csak a jégeső lehet kockázat, vagy akár a felhőszakadás, ami egyébként még akár villámárvizekhez is vezethet, hanem például az erős vagy orkán erejű szél is. Tehát ezek az ivatarrendszerek, ezek olyan markáns képződmények, hogy időnként azt is fontos azért cizellálni, vagy szétválasztani, hogy milyen típusú figyelmeztetés van érvényben, és ennek megfelelően tervezni például a napi rutinunkat.
Hogy hogyan érdemes figyelni és előkészülni egy-egy vihar esetén, arról Németh Pétert is szeretném kérdezni, és Fejus Ádám meteorológusnak pedig nagyon szépen köszönöm, hogy segített nekünk információkkal. Tehát hogyan készüljünk viharra, és itt van még egy hallgatói kérdés, amelyet érdemes megbeszélnünk a napelemek kapcsán, de először nézzük meg ezt. Igen. Például egy hallgató írja, hogy egy kárszakértő egyszer azt mondta, hogy ha jégeső van, akkor nem szabad a műanyag redőnyt lehúzni, mert hogy az új ablakok üvegét nem töri be a jég, de a redőnyt kiukasztja.
Hát ez praktikus tanács, csak ugye a ház körül típusú rovat. Én azt gondolom, hogy a meteorológus kollega előrejelzéséből annyit, az egy napon belül előrejelzés, az nem vagyok nyugodt, hogy a hétvégét már most hogyan tervezzük, hogy ezt csak eddig látják.
Otthon de kell azért maradni mindig.
Igen, igen. Azt akkor kevesebb érhet minket, bár akkor legyen jó az otthonbiztosítás. De összességében azért azt ő is megerősítette, hogy romlik az időjárás. Tehát, hogy készüljünk viharra, inkább készüljünk arra, hogy vihar lesz. Ebbe szerintem ebben biztosak lehetünk. Az, hogy most a jég éppen az ablakot töri be, nagyobb esélye, vagy a műanyagredőnyt, vagy az alumíniumredőnyt karcolja, ezt nem tudom, mechanikai kérdések, biztos van olyan gyártó, amelyik azt hirdeti, az övét nem töri össze, sőt az ablakot is megvédi, de egy biztos, hogy azt kell mindig végig gondolni, és talán ez a legfontosabb a felkészülésben, hogy milyen típusú károk érhetik mondjuk az ingatlanunkat, és a biztosításunkat arra megfelelően kössük meg. Nem tudjuk elkerülni a vihart, lehet, hogy észbe tudjuk tartani, hogy behordjuk a kerti bútorokat, majd retenyébb nem leszünk otthon, amikor lecsap, és reggel még jó volt rajta meginni a kávét. Tehát azt gondolom, hogy a bajt elkerülni biztosítási szakértői szemben nem azt mondom, hogy nem lehet, de sokkal nehezebb elkerülni a bajt, mint mondjuk megfelelő biztosítással gondoskodni arról, hogy később egy tőkeerős cég anyagilag teljesen kárpótoljon minket, és mert ilyen szempontból nem egészségügyi károkról van szó, mert ott ugye pénz nem mindig megoldás. Az ingatlanokban keletkezett károkról van szó, hogy megfelelően megkötött, jól felmért, és az ingóságainkkal is rendesen beírt és összerakott lakásbiztosítás ki fogja fizetni a károkat, azokat a típusú viharkárokat, amik Magyarországon ma történnek.
Szűk egy percünk maradt, de ez fontos kérdés, amelyet a hallgató tett fel, hogyha a napelemekbe kap bele egyszer a szél, az ellen hogyan lehet védekezni, vagy mit tegyünk, ha sérül. Könnyen lehet, hogy egy ilyen szupercellából érkező ökrömnyi jég, vagy diónyi jég kárt okoz benne.
Nagyon sok ilyen kár van egyébként, tehát senki nem akar lebeszélni a napelemről, mert nagyon hasznos, de nagyon sok ilyen kár van. Itt is a megfelelő biztosítás napelem kiegészítőt meglévő biztosításhoz lehet kötni, de valaki éppen most köt új biztosítást, vagy úgy gondolja, hogy átgondolja a régit, a naplemre külön ki kell térni, be kell írnak méretét, árát, típusát, és akkor a biztosító azt is téríteni fogja.
Attól még, hogy nem látjuk, mert a tetőn van érdemes gondolni rá pont, amikor biztosítást
kötünk. A hiányát kötünk. Látni fogjuk.
A hiányát látni fogjuk. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Köszönöm szépen.
Németh Pétert, a CLB független biztosítási Alkusz Kft. Értékesítési és kommunikációs igazgatóját hallották. Tizenegy óra lesz másfél perc múlva, úgyhogy a mai délelőtt stábja elköszön, de holnap is várjuk Önöket 9 órától. Beszélünk arról is, hogy mennyiért bankolunk júliustól, mi fog változni. Érdemes lesz tehát akkor is velünk tartani. A mai műsort Pirisi Csenge és Messesán György szerkesztette. A gyártásvezető Mali Andrea, a hangmérnök Bényi Csaba volt. Műsorunkat még 60 napig meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Rádiózanak tovább, mert a hírek után a Hely című műsorunk következik, amely ezúttal szarvasgomba keresésre indul. Legyen szép napjuk, Gécsek Tóth Enikőt hallották.